Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
Tartalmas szórakozást keres az egész családnak. Ne nyomozzon tovább, ha-hó!
Ha-hó!
Hova igyeksz el, öcsi?
Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
Utazzon velünk térben és időben.
Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Láthatsz, hogyha tengert úszunk át, felhőkről lábat lógatunk. Ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai. Szökünk a sötétség elől, falakon átrohanunk, ezek mi vagyunk, a szabadság vándorai. Énekelt a 80-as évek második felében Demjén Rózsi, amikor már érezhető volt, hogy a legvidámabb barak gulyás kommunizmusa előbb-utóbb vad kapitalizmusba csap át. Az addigi vérszomjas és szadista banditák, majd az agyatlan és primitív múmiák után a szovjet birodalom vezetését 1985-ben egy értelmes, művelt ember, Mihail Gorbacsov vette át, aki meghirdette a perestrojkát és a glasnosztot, vagyis az átépítését és az átláthatóságot. A keleti blokk levegőhöz jutott, és ez érezhető volt a focipályákon is, de az 1985-1992-ig tartó időszak nem csak ezért volt érdekes a labdarúgó bekben, és különösen a döntőkben, hanem azért is, mert annyi meglepő, mulatságos, megmagyarázhatatlan, néha bosszantó dolog egyetlen időintervallumban sem történt a finálékban, mint ekkor. Ezekről lesz szó a visszajátszás mai adásában. A két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreisz Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Az Európai Labdarúgó Bajnokcsapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg. Az első öt kiírást a Real Madrid nyerte, majd még 1966-ban is a csúcsra ért a madridi alakulat, így az első 11 kiírásnak több mint a felét megnyerte. Ám utána sokáig nem győzött. Így amikor az 1985-ös tragikus emlékű brüsszeli döntővel véget ért a 30. Beck sorozat, a madridi gárda még mindig csak 6 elsőséggel állt. Hát idézőjelbe téve természetesen a csakot. És mivel másik spanyol csapat 1985-ig nem ért a csúcsra, és miután a 70-es évek második felében egy példátlan angol széria vette kezdetét, így már a győztes országok listáján Anglia állt az élen, 4 csapata, a Manchester United, a Liverpool, a Nottingham és az Aston Villa összesen 8-szor ült a trónon. Olaszország 5 elsőséggel büszkélkedhetett, a Milán és az Inter 2-szer-2-szer, míg a Juventus 1-szer nyert. 4-4 elsősége volt Hollandiának és Nyugat-Németországnak, akkor még ezt így mondtuk. Ezeket a Feyenoord és az Ajax, illetve a Bayern München és a Hamburg érte el, míg a portugál Benfica 2-szer, a skót Celtic 1-szer nyert Becket. Vagyis 30 év alatt csak 7 ország nyerte meg ezt a trófeát. Ez a szám rögtön a 31. sorozatban nőtt, de a 80-as évek második felében és a 90-es évek elején további egzotikus gárdák is nyertek. Na ettől lesz igazán izgalmas ez a mai műsor. Kezdjük is a történelem egyik legnagyobb meglepetését okozó 1985-86-os szezonnal, amelyet Kreisz Bálint foglal össze.
A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok ligája döntőjében mutató sorozatunk 31. részében az 1985-1986-os idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét a Ramon Sánchez Pizjuán stadionban rendezték, és történelmi siker született a végén. A Steaua a Bukarest emelhette magasba a trófát, és ebből a sikerből a két magyar nemzetiségű sportoló is kivette a részét. Böröni László a pályán, Jene Imre pedig a kispadon segítette a román katonaság csapatának a munkáját. Mielőtt azonban ezt a történetet felidéznénk, tekintsünk vissza a szezon történéseire. A sorozatot 31 csapat kezdte, de nem volt köztük az angol bajnokság győztese, vagyis a Liverpool. Angliát a helyzet tragédia miatt kitiltották a nemzetközi kupasorozatokból, és ez a döntés egészen az 1990-1991-es szezonig érvényben maradt. Ott volt viszont az indulásnál a magyar bajnok Budapest Honvéd, amely az első fordulóban az ír bajnokot, a Shamrock Rovers ejtette ki 5-1-es összesítéssel, de a második körben búcsúzott a későbbi győztes Steaua ellen. A hazai mérkőzést ugyan 1-0-ra megnyerte a magyar csapat, de a visszavágó 4-1-re kikapott. Érdekesség, hogy ugyan a második körben búcsúzott a Honvéd, de az együttes 7 góljából 5-öt Détári Lajos szerzett, aki ezzel a góllövő lista második helyén zárt. A döntőben a román Steaua és a spanyol Barcelona jutott be. A bukaresti csapat először a dán bajnokot ejtette ki 5-2-es összesítéssel, majd jött a Budapest Honvéd elleni párharc. Böröni László visszatekintését hallják, akinek érzelmes volt ez az összecsapás.
Nekem, igen, nekem is Jeneinek tegyem hozzá azt is, mint a kettő egyik, negyikünk sem örvendett azért, hogy magyar csapat ellen kell játszani, mert magyar csapat ellen játszania egy magyar edzőnek, vagy egy magyar játékosnak mindig kényes feladat volt. Nem feltétlenül nehéz, de feltétlenül kényes, nagyon-nagyon kényes. Mert ilyenkor aztán ugye minden megmozdul az ember körül. Nekünk ez úgy volt beállítva, hogy nem nekem, nem Imrének, hanem nekünk a csapatnak, hogy a román katonaság ugye csapata játszik a magyar katonaság csapata ellen, és nem maradhatunk alul. De akkor már, vagy is mondjam, bár a Honvéd az egy nagyszerű gárda volt, egy szinte tiszta, szinte a magyar válogatott volt, az a válogatott, amelyik kijutott a VB-re, vagy EB-re, már nem emlékszem pontosan, de mind, legalábbis én, aki valamennyire rádióból és újságokból követtem a magyar futballt, annyira, mennyire lehetett, mind olyan nevű játékosok voltak, akik magyar futballt, és abban az időben jó magyar futballról beszélhettünk, a magyar futballt képviselték. Nagyszerű, és aztán akkor közöttük ugye Döme, aki egyet Európa, sőt, annál tovább menőleg a világ ismerte. És rengeteg Garaba és Kovács Kálmán, és de valamilyen játékos nyugodtan emlegetette. Nagyszerű játékerő volt bennük. Imre továbbra is, Jenei továbbra is azt mondta, hogy játszadjuk azt, amire mi képesek vagyunk, mert akkor nagyon nehéz nekünk ellenállni. És már azt hiszem, hogy már itt Budapesten, mert az első meccset itt játszottuk, hát mi kapunk 1-0-ra, de óriási helyzeteket hagyunk ki. Kicsit meg is ijesztett, hogy a fenébe van ez, hogy nem lehet aznap, azt hiszem, hogyha üres kapuba kell berúgni a labdát, azt nem jött volna össze nekünk. Keserű szájízzel tértünk haza Budapestről, mert az eredményt, nem azt mondom, hogy a Honvéd segítette volna a bíró, vagy valami, nem a Honvéd győzött, mert volt rúgott, és ki tudta harcolni annak a megvédését. De valahol mi saját magunk alatt voltunk, bár nem voltunk már annyira naívak, mint Bejlébe ellen, de mégis túl könnyedén hagytuk kicsúszni a helyzeteket a mérkőzés során. Ezért nagyon vártuk a visszavágót.
A Honvéd után a Steaua a finn bajnokkal játszott, az első mérkőzésen nem született gól, és a visszavágón is sokáig kellett várni a mindent eldöntő találatra. Viktor Picurka 86. percben volt eredményes. Az elődöntőben az Anderlecht ellen 1-0-ás hátrányból sikerült fordítani, a hazai pályán aratott 3-0-ás sikerrel. Barcelona! A másik ágon a Barcelona a Sparta Praha ellen kezdett, és az idegenben lőtt góloknak köszönete jutott tovább 2-2-es összesítéssel. A következő körben ibériai rangadót rendeztek, a Porto ellen is az idegenben lőtt gólok segítettek, itt 3-3 volt az eredmény a párharc végén. A Juventus ellen hazai pályán 1-0-ás siker, idegenben 1-1-es döntetlen, ami továbbítást jelentett. Az elődöntés kiélezett párharcot hozott, a svéd Göteborg ellen mindkét csapat 3-0-ra nyert hazai pályán, a 11-es párbaj végén viszont a Barcelona örülhetett. Kialakult át a döntő párosítása, biztossá vált, hogy új győztes avatnak, hiszen a Barcelona eddig egyszer jutott a fináléba 1961-ben, ám ott kikapott a Benficától, a Steauának pedig ez volt az első lehetőség a trófea megnyerésére. A román csapatban két magyar nemzetiségű sportoló is volt, Bölöni László mint játékos, a kispadon pedig Jene Imre ült. A rendszerváltáshoz közeledve a Népsport is bővebben foglalkozott a határokon kívül játszó honfitársainkkal, hallgassák meg a döntő felvezetését.
A gyűjteményből még egy trófea hiányzik. 31 egyszer csapnak össze a legpatinásabb európai kupa birtoklásáért szerda este a sevillai Ramon Sánchez Pizjuán stadionban. Az 1955-ben alapított s első ízben egy évre rá a Real Madridnak átadott díszes trófáért eddig lejátszott döntők sorában 8-szor fordul elő, hogy olyan ország csapata szerepel a fináléban, amelynek földjén a mérkőzést rendezik. Közülük 1957-ben a Real Madrid, 1965-ben az Internacionale saját pályáján szerezte meg a kupa győzelmet, 1968-ban és egy évtizedre rá a londoni Wembley-ben a Manchester United, majd a Liverpool. 1972-ben Rotterdamban az Ajax bizonyult jobbnak ellenfelénél. Csak kétszer sikerült a bravúr az ellenfél országában kupát nyerni. 1956-ban Párizsban a nagy Real Madrid 4-3-ra verte a Reims-t, 1983-ban pedig a Liverpool a rendes játékidőben és a hosszabbításban 1-1-re végzett a Stadio Olimpicóban a hazai Rómával, s a 11-es rúgásokban bizonyult jobbnak. Most a román csapatok közül először kupadöntőbe került, Steaua a bukaresti próbálkozik hasonló bravúrral. Ellenfele nem csak az FC Barcelona kitűnő együttese lesz, hanem az 50 ezer barcelonai és közel 20 ezer Ibéria más részéből érkező lelkes spanyol szurkoló is. A hazai rendőrség minden óvintézkedést megtesz, hogy a tavalyi, gyászos emlékű megdöntő pályán kívüli történéseiből semmi se ismétlődhessen meg. A Barca mellett szól, a hazai pálya mellett sok minden. A 10-szeres bajnok 20-szoros honi kupagyőztes klub együttese ezúttal 9-szer szerepel európai kupa döntőben. Az eddigi 8 alkalom közül 3-szor, 1958, 1960, 1966 VVK-t, 2-szer, 1979, 1982 Keket nyert, s mindhárom kupa küzdelem végső csatájából elvesztett 1-1. A katalánok jelenlegi csapata ugyan nem rendelkezik olyan világklasszisokkal, mint az 1961-ben, éppen negyed századdal ezelőtt Bernben vesztes együttes. Akkor Kubala, Kocsis, Evaristo, Suárez és Cibor alkotta a Barcelona szuper csatársorát, de a Benfica szintén zseniális játékosokkal felálló gárdája jobbnak bizonyult. A jelenlegi játékos keretben nem kevesebb, mint 17 olyan játékos van, aki már szerepelt hazája nemzeti válogatottjában. A spanyolok várhatóan bátor támadó játékát a három ilyen felfogásban küzdő középpályás Victor Schuster Esteban és a villámgyors csatár Carrasco biztosítja. A védelem tengelyében pedig a kipróbált rutinos kettős Migueli és Alexanco állja útját a román ellentámadásoknak. A Steaua az esélytelenebb, de korán sem teljesen esélytelen. Már a Fáji utcában a Budapest Honvéd elleni mérkőzésén is tapasztalhattuk, hogy a román bajnok szívós védekezésből félelmetes ellenrohamokra képes. Óriási munkabírású középpályásai Balán, Mazeru és Bálint képesek 90, de akár 120 percen keresztül is végig rohanni a pályát, s Bölöni személyében kiváló irányító képességű és nem kevésbé remek rúgó technikájú vezéregyénységgel rendelkeznek. A Lakatus Picurka csatárkettős pedig mérkőzésenként legalább 2-3 tiszta helyzet kialakítására is képes. Kérdés persze, hogy ezek közül mennyit használnak ki. Már a román bajnok látszólag könnyebb ágon került a döntőbe, azért az Anderlecht magabiztos kiütésével bebizonyította. Nagy feladatok sem megoldhatatlanok számára, márpedig a sevillai megdöntő ugyancsak nagy feladat.
A sevillai döntő gólt nem hozott sem a rendes játékidőben, sem a hosszabbításban, így 11-es párbaj döntött a sorozat történetében második alkalommal. Az idegek harcát a Steaua nyerte, nagyrészt Dukadámnak köszönhetően, aki mind a négy katalán 11-est hárította. Így az is belefért, hogy a románoknál ketten is rontottak, többek között Bölöni László, aki a szezon egészét nézve fontos szereplője volt a meggyőzelemnek. Most az ő visszatekintését hallják.
Valahol normális, hogy többet uralták a mérkőzést. Nagyon késhegy élén játszottak ők is akkor, amikor mi játszottunk ellentámadásokba. Ha hogy össze tudtuk hozni egy kicsikét a mi játékunkat, akkor rögtön kényes helyzetbe került a Barcelona. És aztán nem kaptál ugye gólt. Nem kaptál ott a hosszabbításban, azt hiszem, sem az első, sem másik részben. Tehát ez is mutatja, hogy erősek voltunk. Aztán így jutunk el a 11-esekig, ami természetesen egy minden vagy semmi. Hát ahol a jó Isten az nagyon Duk Ádámra tette akkor a kezét. Duk Ádám tényleg nagyon jó 11-es védő volt, ha egyáltalán tudunk ilyesmiről beszélni. Amennyi fogadást meg tudott nyerni ellenünk edzéseken, hülyéskedéssel, edzés után 11-es rugászokkal, fogadásokkal, mindig jött nyert. Gyakorlatilag el kell ismerni azt, hogy mindenek előtt ő az, aki olyasmit alkot akkor, ami azóta sem történt, azt hiszem, meg legalábbis ilyen szinten biztos nem. 4-ből 4-11-est hárított, és a 11-esek nem voltak rossz túlrúgva feltétlenül. Itt mindenféleképpen az ő teljesítménye az meghatározó volt azokban a pillanatokban. Ami pedig a 11-es rúgókat illeti, hát a két osztálynak a két 11-es rúgója az Mazzaro volt, és én. Mind a ketten elrúgtuk. Nem rúgtuk el a 11-es, csak a kapus hárította mind a kettőnket. Én azelőtt rúgtam egy, aztán vagy két héttel azelőtt egy 11-es, most nem tudtam vajon váltsak sarkot, vagy nem, mit tegyek. Így utólag mondom, azt hiszem, hogy nem voltam igazán jó 11-es rúgó. Én inkább ilyen sakkozó típus ember vagyok, mindent ki akarok számítani, a lehető legpontosabban, hogy az a valami akkor sikerüljön, hogy jó legyen, hogy tökéletes legyen. És azt hiszem, hogy túlzásba volt véve, 11-esnél kell egy adott pofátlanságod, amit belerugsz a labdába, egy jó nagyot, aztán az nem rúgja a 11-es, aki nem rúgja a 11-es, aki nem vállalja a 11-es. Abban a pillanatban, amikor elrúgtam a 11-est, akkor elsőnek a feleségem ugrott be, de már úgy értem a fejembe, hogy jaj, most ott ül a lelátón, mert a családok ott volt, a családot volt. Mindenhova a család elutaztunk különben, és ő most szégyeli magát, mert én elrúgtam a 11-est, aztán utána a következő nagy rivalgást, hogy Duk Ádám kivédte a 11-est, arra már felemeltem, nem csak akkor már megint ott voltam a teljes mértékben a fiúkkal és szívvel, lélekkel. Imádkoztam, drukkoltam, nyerjünk a feneszfejet.
Pályafutásának ez a legkülönlegesebb mérkőzés, hogyha visszatekint? Azért ön sok mindent átél, de ez a legkülönlegesebb?
Hát, mint játékos, természetesen, hogy ez egy olyan mérkőzés, nem is egy mérkőzés, hanem ez egy olyan sorozat, egy út, aminek eljutsz a végére, ugye? Sőt, még utána megnyered a szuperkupát is a Dinamo Kijev ellen. A meccset akkor kikiáltották a világ legjobb csapatának, csak hát éppen mi megverjük őket. Tehát mondom, az egy olyan időszak volt, amikor nagyon futott a szekere a Szevának, az enyém is, mint klubcsapatban természetesen, hogy ez a sorozat az, amelyik minden lépésében adott valamit. Az Zebel ellen a tapasztalatot, a Honvéd ellen a egyéb nehézségekkel való szembenézést, a finnek, az Anderlecht, a minőségnek a hozatala, a döntő megnyerése, az is egy külön fejezet fejlődni, és aztán döntőt nyerni. Tehát nem csak a mérkőzésre gondolok vissza, hanem ugye az egész folyamatra, melyik elvezett egész a döntőig. Azt hiszem, hogy kár lenne. Én azt hiszem, hogy soha olyan jó mérkőzést Romániában nem játszottak, mint például a mi mérkőzésünk az Anderlecht ellen. És itt beleértek minden sport és mindenféle csapatot. Úgyhogy melyikre, igen, hát ez egy kiemelkedő pillanata volt, ami aztán, hogy mit is jelentett ez a győzelem, az egész országot tulajdonképpen felrázta ez a győzelem. Egy olyan pillanatban, amikor nagyon sok nehézséggel küzdött az egyszerű nép, de az egyszerű emberek azok, vagy azok ott vártak a repülőtéren nem 10, nem 20, hanem több ezer. Azt hiszem, hogy egy 30-35 ezer ember volt akkor ott kint, sötétben persze, mert hát olyan világot éltünk. De azán az a tisztelet, és az a, ami akkor körülöttünk volt, azt nem lehetett elfejteni, és az igazság az, hogy jelen pillanatban is még mindig erre a győzelemre emlékszik az ország. Ezt nem tudom, hogyha a másik döntőt megnyerte volna a csapat, hogy akkor ez mit jelentett volna. Talán akkor is ez jelentett volna többet, mert ez volt az első. Mindenféleképp ez minket felemelt egy olyan elismerési szintre, ami még most is simogatja a lelkünket, ez az igazság.
Pölöni László mellett a vezetőedző Jene Imre is magyar nemzetiségű, a tavaly novemberben életét vesztő szakemberrel 2017-ben készített Gulyás László egy portrébeszélgetést. Most ebből mutatunk egy részletet.
A játékosaimnak, hogy így pszichológiailag egy kicsit megerősítsem őket, meccserőt, ugye, azt mondtam nekik, tehát mit tudnak ezek többet csinálni, hogy megverjenek? Próbáljátok ti is úgy játszani, hogy a meccs után azt mondják, tehát milyen futballisták ezek. És én megmondom nektek őszintén, hogyha mindegyik közületek megjátsza azt a 95%-át a tehetségből, akkor aki is kapunk, én gratulálni fogok nektek.
Erre jött a 11-es párbaj, ugye, ahol Duk Adam 4-11-est hárított, erre aztán mindenki emlékszik, aki abban a korban élt.
Igen. Én soha nem edzettem a 11-eseket. Amikor jöttek ezek a meccsek, hogy 11-eseken, tovább mész 11-esen, hanem a edzések után mindig hagytam még a játékosokat, vagy mondtam nekik, na, most maradjatok még a pályán 20 percet, szabadrugást, 11-est rúgni, és akkor Duk Adammal fogadtak így egy sörre, egy csokoládéra, hogyha 11-esből, hogy kirúgja be a 11-eseket, meg szabadrugást is. És aztán így, hogy nem volt Duk Adam nyugodtan, ő benne nem volt meg az a nagy izgalom, mert ugye megvolt neki az a biztonsága, hogy úgy az edző, mint a játékostársai se fognak haragudni, hogy a 11-es nem fogja kivédeni.
A bukaresti Steaua a román futball legnagyobb sikerét szerezte, a keleti blokk országai közül az első csapat lett, amely megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. Emellett magyar szempontból is fontos az 1986-as Beck-döntő, hiszen Jene Imre után 2021-ig kellett várni, hogy Lőv Zsolt révén legyen magyar szakember, aki BL-t nyer. Ami pedig a játékosokat illeti, Bölöni László 1986-as sikere óta nem nyert magyar játékos a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban. És ez sajnos 2026-ban sem fog megváltozni.
Sztár, vagyis országúti csillag, ez a dal szerepel a Beck BL történelmet feldolgozó sorozatunk elején. Ezt 1972-ben énekelte lemezre Ian Gillan a Deep Purple szólistájaként, és 1987-ben hallhattuk először élőben Magyarországon, a régi BS-ben. Január végén három egymást követő napon lépett fel a legendás banda Budapesten, és mindhárom koncert ezzel a Highway Starral kezdődött. Vagyis 1987. január 26-án hangzott fel ez a szám először hazánkban, az eredeti összetételben érkező Purple-től. Majd ezen buli után 4 hónappal futballcsillagokat láthattunk, igaz még csak tévében, mert világútlevelet bő egy évvel később 1988 nyarán kaptunk csak, és 1987-ben még csak ismerkedtünk a nyugati tévécsatornákkal. Volt Super Channel, TV5, meg még valami, de labdarúgó Beck közdelmeiről még csak újságban olvashattunk. Az meg megvalósíthatatlan álomnak tűnt, hogy a magyar határtól 75 kilométerre lévő Bécsbe kiutazon egy egyszerű magyar polgár, ha nem volt elvtárs, különös státuszú elvtárs, és személyesen megtekintse a Bayern Porto meccset. Pedig az a döntő annyira klasszikussá vált, hogy sorozatunk elején a Deep Purple zenéje mellett a Beck BL történelem három legemlékezetesebb jelenete közül az egyik erről a döntőről való. Emlékeznek? Magyar sarkazása. Szó lesz róla, de előtte a döntőig vezető útról. Az esélyese Bayern útja brutálisan nehéz volt. Rögtön azzal a PSV-vel kezdett, amely egy év múlva Becket nyert, és már kész volt arra csapata. Aztán következett a döntőnek otthont adó város gárdája, az akkor nagyon jó Austria Wien. Majd a negyed döntőben az akkoriban remek Anderlecht. Aztán az elődöntőben jött a mára-már európai klasszikussá vált párharc a Real Madriddal. És jött egy örökre emlékezetes bika viadal, ahogy Eugen Thaler mutatta is a megvadult bikaként örjöngő Real játékosoknak. Mert az első meccsnek helye van minden idők legszégyen teljesebb 10, de talán 3 európai kupameccse között. Juanito Mateus elleni akciója pedig kimeríti a gyilkossági kísérlet tényét, aki nem látta, nézze meg valahol, ha elég erős hozzá. A gyengébb idegzetűeknek. A Real játékosa a földön fekvő Mateus fejére taposott teljes erőből a stoplis cipője talpával, a német sztárt gyakorlatilag megölhette volna azzal a megmozdulással. A tehetetlenül fekvő Lothar Matthäus életét a bíró mentette meg, aki szinte a testével védte a magán kívül örjöngő Juanitótól. A spanyol tettéről mindent elmond, hogy az UEFA 5 évre tiltotta el. Még egyszer mondom, 5 évre minden nemzetközi meccstől. Hát ezen jelenet árnyékában már alig emlékszik rá bárki. Az első meccset a Bayern nyerte a találkozót 9 emberrel befejező Real ellen 4-1-re, míg Madridban 2-t megtartott 3 gólos előnyéből. A Porto útja ehhez képest tükörsima és unalmas volt. Az első körben a máltai Rabat Ajax ellen 10-0-ás összesítés, aztán a csehszlovák Vitkovica ellen 3-1-es, majd a dán Brøndby ellen 2-1-es összesítés. Az első komoly feladata az elődöntőben volt, de a 86-os VB-n a magyar válogatottnak 6-ot rugó szovjet válogatottal egyenértékű Dinamo Kijev ellen 2-es győzelemmel jutott tovább. A képesportban a mérkőzés előtt Lukács László, nem a tankcsapda motorja, hanem a kiváló újságíró, a következőket írta.
Esélyes a Bayern. A múlt az előzmények alapján természetesen. De éppen egy évvel ezelőtt is ez volt a helyzet, a Barcelona esetében, s végül a román csapat nyert. Most miért ne hozhatna a döntő Porto győzelmet, hiszen egyetlen találkozón minden lehetséges. S különben is. A szakértők megállapítása szerint azért a Porto sem teljesen esélytelen. A csapat, a Benfica és a Sporting után a legnépszerűbb Portugáliában. Több mint 80 éve alakult, 9-szeres bajnok, 15-szörös volt második helyezett, és 9-szeres kupagyőztes. Az együttes a nemzetközi porondon 3 éve brillírozott, a KEK döntőjébe jutott, és Bázelban csak 2-1 arányban kapott ki a híres Juventus együttesétől. Az együttes edzője a 41 éves Arthur Jorge, aki 1970 és 75 között az egyik legjobb portugál csatár volt. 2 esztendeje vezeti a Portót, amelynek első számú játékosa az aranycipős Gomez, aki azonban nemrég lábát törte. A jövő nagy labdarúgója lehet Futre, hiszen még alig múlt 20 éves. A lengyel Mlinárcsik, az együttes kapusa, a középhátvéd Celzo, az algériai Magyar társaival együtt akár meglepetésre is képes lehet.
Ezt lehetett olvasni a mérkőzés előtt a képesportban, és a találkozó előtt a Nemzeti Sport elsősorban biztonsági intézkedésekről cikkezett 2 évvel a brüsszeli tragédia után, de néhány szót azért ejtett a mérkőzésről is.
Különös gondot okoz a vendéglátóknak, hogy a nyugat-német futballturisták nagy része egész napját az osztrák fővárosban tölti, és így arra lehet számítani, hogy sokan közülük italos állapotban érkeznek ki a mérkőzésre. A Prater szívében fekvő Vidámpark leghíresebb sörkerkében, a Schweizer House-ban 800 vendég részére foglaltak helyet az NSK-ból. Innen a stadion csak 10 perc távolságra van. A rendezők arra számítanak, hogy a hűvös, esős idő csak a Beck döntő napjáig tart. Jó idő esetén ugyanis megsokszorozódik a sörfogyasztás, magasra csaphatnak az érzelmek hullámai. Az indulatoktól fűtött tömeg pedig Brüsszel borzasztó emlékét idézi. Nagyban folyik egyébként az esélylatolgatás. Az egyik legilletékesebb, Udo Latek, a Bayern edzője szerint 50-50 százalék az esély. Andreas Bréme, a Bajor Gárda középpályása szerint mi vagyunk az esélyesebbek, de vigyáznunk kell, nehogy beleszaladjunk a portugálok nyitott késébe. Arthur Giorgi, a Porto mestere, mértéktartóan nyilatkozott. A Bayernnek kevés a gyenge pontja, de ami van, azt alaposan megfigyeltem. A nyugat-németek a mérkőzés esélyesei, de mi is tartogatunk meglepetést.
Az idézett Udo Latek volt a Bayern München edzője az első 1974-es Beck győzelem idején, a másodiknál, harmadiknál Detmar Kramer, míg az elveszített 1982-es döntőben a magyar Csernai Pál irányított. Latek Münchengladbachi sikerek után visszatért Münchenbe, és a 87-es Beck döntő első fél idejének közepén már örülhetett.
A 25. percben talán még a Bayern játékosok számára is meglepetést okozott, hogy vezetést szereztek. Flügler baloldali óriás bedobására szépen, de szerencsétlenül ment föl Jaime Magalhães. Fejéről Kögül elé ívelődött a labda, aki 12 méterről elvetődve a kissé kintáló Mlinárcsik keze alatt a kapu baloldalába fejelt. 1-0 a Bayern javára.
Ezt követően változatos játék folyt, főként Bayern fölénnyel és egy kihagyott Bajor helyzettel. Aztán ahogy telt az idő, a portugálok jelentős fölénybe kerültek, és a Bayern hátsó sora, még ha olyan önkéntes védők is besegítettek, mint a csatár Dieter Hönes, egyáltalában nem tűntek olyan magabiztosnak, mint korábban. Bár a játék ekkor élvezetes, néhol kifejezetten színvonalas volt, ahogy fáradtak a labdarúgók, úgy koptak az idegek is. Ezt jelezte a 10 percen belül kiosztott 3 sárga lap. Az utolsó negyed órában már-már uralni látszott a mérkőzést a Bayern, amikor jött a Beck döntők történetének egyik legemlékezetesebb időszaka.
Frasco para Juari, Mázer com espaço, vai marcar golo! De calcanhar, Mázer empata o jogo! É um momento sublime no Estádio do Prater em Viena. Mázer marca de calcanhar a 12 minutos do fim do jogo. Excelente jogada do Porto. Frasco a colocar em Juari.
A 78. percben Frasco estében Juari elé tálalt. Az apró termetű brazil Fluglerrel a nyakán az ötös sarkáig verekedte magát. Középre gömöszölte a labdát, Schmadzser 3 lépésről, a kapunak háttalálva, a gólvonalon menteni igyekvő Flick mellett a jobb sarokba sarkalt. 1-1.
Ennyire higgadt volt az eredeti tudósítás a Népsportban az évtizedek óta etalonként emlegetett csodagólról. A helyszínen ülve talán nem is tűnt fel, hogy milyen volt az a mozdulat Schmadzsertől. Igazából a TV közvetítést nézve is elsőre kicsit hihetetlen volt, és akkoriban még nem volt 30-40 kamerából visszajátszás. Azért többször megnézve feltűnt, hogy itt nem mindennapi mozdulat után került a labda a hálóba. Persze egy ilyen megoldás elsőre csak különleges, a sporttörténelemben a helyét a jövő jelöli ki. Ma már, majd 40 év távlatából tudjuk, ikonikus mozdulatot tett Magyar Bécsben. Talán nem állok távol az igazságtól, ha azt mondom. Panenka 11-ese, Van Basten alapvonalról lőtt gólya mellett Magyar sarkazása a legismertebb jelenet a foci históriájában, hát nem számolva ide Maradona kézzel elkövetett csalását. Persze ezen kijelentésen lehet vitatkozni, azon viszont nem, hogy a 87-es Beck döntőben a Porto váratlan és szenzációs egyenlítő gólja sorsdöntő pillanat volt, mert hamarosan ismét kapitulált a Bayern védelem. De ki is ez a Rabah Magyar? Őt a másnapi Népsportban mutatta be a mindig színesen szórakoztatóan író Török Péter.
Rabah Magyar, vagy ahogyan bizalmasai titulálják, Mustafa. Hiába is tagadná, készült a Beck döntők történetéből. A bécsi fináli után így fogadta az újságírókat. Ugye tudják, hogy én vagyok Afrika első igazi Beck győztese. Mert igaz, hogy ragyogtak már Európa egén mozambiki és angolai csillagok, Eusebio Coluna Aguas Costa Pereira, ám ők, mint a hajdani gyarmatbirodalom alattvalói, portugál állampolgárokként érkeztek a lisszaboni Benficához. Magyar viszont honfiúi büszkeséggel vallja, hogy bárhová vesse is a profi sors, ő algériai. És nem mulasztott el az arany alkalmat, hogy a Porto nyereségéből apró jutalékot adjon az afrikai labdarúgásnak. A szennyből jutott el a fényig, a nájlomból, papundekliből összetákolt kaibájából a portói luxusvillába. Algér El Biár negyedében született 1958. december 15-én ott, ahol az algériai főváros legelesettebb rétege tengődik, a külföldi turistákat is szíven ütő nyomorúságban. Ma, amikor 190-es vörös Mercedesét lépten nyomon autogramvadászok tartóztatják fel a portugál kikötőváros utcáin, alkalmasint újra felidézi gyermekkorát. A köves, földes pályákat, ahol véres, sebes térdel loholt a labda után. Apját, a kikötői rakodó munkást, aki 11 gyermekének igyekezett előteremteni a napi betevő kuszkuszra és bagettre valót. A vad és verekedős Mustafa a Milahade Athletic Hussein Dey csapatában lett igazolt labdarúgó, és az ott eltöltött 9 év alatt csendesen arra szolgatott a tisztes polgári egzisztencia felé. Már 17 évesen 10,6-re futotta a 100 métert, mindkét lábbal fölényes eleganciával kezelte a labdát és lőtt, cselei a brazil szamba művészeket idézték. Mi az 1982-es mundiálon ismertük meg, a nyugatnémetek is. Breitnerék megalázásakor Magyar rúgta az első gólt, akárcsak szerdán este a Práterben. Nincs szerencséjük a bajoroknak ezzel a középpályás boltott csatárral. A 48-szoros algériai válogatott Bécsben egy gólt és egy gólpaszt varázsolt elő kincses tárából. Egy vérlázítóan arcátlan gólt, amelyhez foghatót európai pályákon manapság elvétve sem rúgnak. A begdöntő idegroncsoló hajrájában, ahol aranyrodakban mérik a tétet, a kapunak háttalálva belesarkalni a labdába? Az edzőt, a társakat, a szurkolókat egyaránt szívinfarktussal fenyegető húzás. Mégis a gyermekies, az őszinte, a játékos focit idézte, a Grundot, ahonnan Rabak Mustafa Magyar elindult.
Magyar gólja még csak a döntetlent jelentett a 87-es begdöntőben a Porto és a Bayern között, viszont a Magyares megmozdulással demoralizált Bayern még kóvályogott, mint egy megütött ökölvívó, amikor az algériai ismét főszerepbe került.
Még fel sem ocsúthattak a bajorok meglepetésükből, már is újra a kapujukba került a labda. Magyar keverte meg Winkelhofert a bal oldalon, estében beadott, Pfaff bent ragadt, Zsuári érkezett, s három lépésről a kapu bal oldalába a léc alá továbbított. 2-1 a Porto javára.
Ez lett a végeredmény. 1987-ben a Porto nyerte a bekket. Magyarről szólt ez a döntő minden szinten, elhomályosítva szintén a nagyot alkotó csapattársait. Pedig ők is óriásit tettek, mert a Bayern csapata sokkal jobb nevekből állt. És ez még akkor is igaz, ha a Hönes-Rummenigge csatársor csak egy utánzat volt, ugyanis a két világklassz is, és 1976-ban együtt bekket nyerő Karl-Heinz Rummenigének és Uli Hönesnek egyaránt a testvére volt a Bayern támadó gépezetében, Michael Rummenigge és Dieter Hönes. A középpálya viszont valódi volt. Két világklassz is és 1990-es világbajnok, Lothar Matthäus és Andy Bréme alkotta, és kettejük mellett ott volt egy szürke ember, aki nagyon hasznos volt, de nem az 1986-87-es Beck sorozatban jegyeztük meg a nevét, hanem a 2019-2020-asban. Hansi Flicknek hívják, és a 2020-as döntő után elmondhatta magáról, hogy az egyetlen edző a világon, aki úgy nyerte meg az elit sorozatot a csapatával, hogy az összes meccset megnyerte, vagyis 100%-os teljesítménnyel. Azt a korszakos csapatot egyébként Bayern Münchennek hívják, de ez egy későbbi történet. 1987-ben Hansi Flick még csak a Beck döntőt elveszítő Bayern München szomorú játékosa volt. Mi viszont térjünk vissza a boldog győztesekhez. A másnapi Népsport a címoldalon a következőt hozta. A Práterben a futball diadalmaskodott. Labdazsonglőrök, fociiparosok, 2-1. És jöjjön néhány mondat az írásból.
A labdazsonglőrök legyőzték az iparosokat. Talán ezzel az egy mondattal lehet jellemezni a találkozót is, hozzátéve azt, hogy a Práter stadionban mindenképpen a futball győzedelmeskedett. Bebizonyítva, hogy nagyszerűen felkészült, nemes ellenfelek a modern labdarúgásban is tudnak technikásan futballozni. A csütörtök reggel megjelenő portugál lapok szallag címekben ünnepelték az FC Portót. A Dario de Noticias első oldalas főcímében az áll, hogy a Porto feledhetetlen második félidővel hódította meg Európát. Az ODIA szerint a sárkányok, így nevezik a Porto játékosait, tüneményes keringőt jártak a Dunaparton. Az Ebola a labdarúgás himnuszaként emelegeti a találkozót. De a nyugatnémetek is dicsérik a győztest, bár nem értik, hogy miért engedett ki a Bayern. S ezt különösen Beckenbauer csapatfőnök kifogásolta leginkább. NSK-beli sajtóvélemények szerint a bajorok elbízták magukat, amikor erősíteni kellett volna. Elbátortalanította őket a portugálok keménysége. Egy szó mint száz, a mérkőzés emlékezetes marad, és az is kell, hogy maradjon, hiszen megmutathatja az irányt az európai labdarúgásnak.
Az elmúlt negyed órában a BEC 1987-es döntőit elevenítettük fel, amelyet Bécsben vívtak. És amikor ezt egy fekete-fehér televízió előtt végig élveztem, még legmerészebb álmomban sem gondoltam, hogy 8 év múlva a következő bécsi döntőn már személyesen ott lehetek. Mert 1987-ben még egy zárt országban éltünk rabszolgaként, ám hamarosan jött a felszabadulás. És hamarosan folytatjuk a BEC történetét is itt a visszajátszásban.
Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
És megvan a lépjai döntés a magyar férfi kartválogatott.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Ismét benn maradt az elitmezőnyben a magyar férfi jégkorong válogatott. Erős UV-sugárzásra figyelmeztetnek a meteorológusok. Nyári idő lesz, elvétve záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
Sporthírek.
Lettország 6-0-ra verte Nagy-Britanniát a Svájcban zajló jégkorong elit világbajnokságon, így biztossá vált, hogy a magyar férfi válogatott jövőre is a legmagasabb osztályban szerepelhet, a britek pedig búcsúztak az élvonaltól. Nemzeti csapatunk ma az Egyesült Államokkal játszik, majd holnap Lettország ellen zárja a tornát. A Tatabánya 29-28-ra kikapott a vendég Ohrid csapatától a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének első találkozóján. A visszavágót vasárnap rendezik Észak-Macedóniában. A női kézilabda NB1-ben a Győri Eto 26-23-ra győzött Debrecenben, ezzel függetlenül az utolsó forduló eredményétől bebiztosította bajnoki címét. A kisalföldi együttes története során 19. alkalommal nyerte meg a magyar bajnokságot. A második összecsapáson is győzött a Ferencváros a női vízilabda bajnokság döntőjében. Az FTC ezúttal 16-11-re bizonyult jobbnak a BVSC vendégeként, így a Fradi az egyik csapat harmadik sikeréig tartó párharcban 2-0-ra vezet. Bejelentette lemondását Lázár János, a Magyar Tenisz Szövetség elnöke, aki levélben értesíthette a tagszervezeteket döntéséről, miszerint május 29-i hatállyal távozik tisztségéből. Lázár János 2020 júliusa óta vezette a szövetséget. Az összetettben vezető olasz Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es kanadai nagydíjat. A Mercedes versenyzője mögött a Ferrari brit pilótája Lewis Hamilton végzett a második helyen, míg harmadikként a Red Bull-lal a holland Max Verstappen ért célba.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Két ukrán rakéta támadás érte éjjel Belgorodot és környékét. Az energetikai létesítményeket ért légicsapások miatt fennakadások voltak az áram- és vízellátásban. Egy férfi meghalt, amikor az autóját dróncsapás érte. A Donyecki régióban 6 civil megsebesült, több lakóház megrongálódott. Az orosz védelmi minisztérium ma reggeli közleménye szerint a légvédelem több mint 170 ukrán repülőgép típusú drónt semmisített meg 14 régió felett. 47-re emelkedett a pakisztáni vonatrobbantás halálos áldozatainak száma. A robbantásos merénylet elkövetőjeként a szakadár belucsisztáni felszabadítási hadsereg jelentkezett, amely tegnap a tartomány székhelyén Kvettában támadta meg a katonákat is szállító szerelvényt. A detonáció miatt több vagon kisiklott, kettő kigyulladt és a közeli járművek is megrongálódtak. A Tisza kormány nemzetközileg is elismert, magasan képzett és jelentős szakmai tapasztalattal rendelkező emberekre épít. Ezt írt a közösségi oldalán a miniszterelnök, annak kapcsán, hogy javaslatára 55 államtitkárt nevezett ki a köztársasági elnök. Magyar Péter közölte, a legfiatalabb 28, a legidősebb 66 éves. Összesen 103 diplomájuk van, a kinevezett szakemberek egyharmada nő. Újabb kutyakiválasztást hirdetett a rendőrség. Két hét múlva várják a gazdákat és az előzetes feltételeknek megfelelő kutyákat. A bírálat és a szolgálati kutya utánpótlás képzés Dunakeszin, a rendőrség oktatási és kiképző központjában lesz. Részletek és a jelentkezés módja a polisz.hu oldalon olvasható. Nagyon erős UVB sugárzás várható ma az ország nagy részén. A Hungaromet ZRT arra figyelmeztet, hogy a Dunántúlon, a középső ország részben és a Délalföldön az UV-index várhatóan meghaladja a 7-es értéket. Hangsúlyozták, hogy napközben 11 és 15 óra között érdemes kerülni a napozást, és javasolt vállattakaró pólót, szalmakalap, illetve fényvédőkrém használata.
Közlekedés.
Az M7-es autópályán Budapest felé a 70-es Szabadbattyányi csomópont lehajtó ágát baleseti helyszínelés miatt lezárták. A Budapest felé vezető oldalon közlekedők a 80-as Lepsény vagy a 64-es Székesfehérvár csomópontnál tudnak lehajtani a pályáról. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Országszerte süt a nap, elvétve egy-egy zápor előfordulhat. A Dunántúlon is északkeleten megélénkül, néhol megerősödik a szél. Délután 27-32, késő este 17-24 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Az Európai Labdarúgó Bajnok csapatok versenyét Beck néven először az 1955-56-os szezonban rendezték meg, és 1987-ben már a 32. évadon voltunk túl. Nem kis meglepetést okozott 1986-ban a román Steaua, 87-ben pedig a portugál Porto végső győzelme. És a meglepetések folytatódtak az 1987-88-as szezonban is. Majd egy éve később csúcsra ért a Real, az Ajax, a Bayern és a Liverpool után egy újabb tartósan sikeres csapat. Regős László Pál és Szabó Bence összeállításai jönnek a 80-as évek utolsó bekjeiről.
Újra lecsapott a Gutmannátok, holland siker a Stuttgarti Neckar stadionban. 1988-ban a PSV Eindhoven nyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. A főtábla mezőnyét alkotó 32 csapat 31 nemzetből érkezett. Az 1987. szeptemberében induló kiírásban Portugália volt jelen két együttessel. A bajnok Benfica mellett a címvédő Porto is indult a Beckben. Az angol klubok továbbra is el voltak tiltva a nemzetközi szerepléstől. Magyarországot az 1987-es bajnok MTK képviselte, de a fővárosiaknak nem termett sok babér. Igaz, a sorsolás sem kedvezett Bognár Györgyéknek. Az első körben a 86-os Beck győztes Hadzsival és Bölönivel felálló Steaua Bukarestet kapta az MTK. Az első mérkőzést Romániában játszották. Másnap a Népsportban az alábbi volt olvasható.
Bevált a román szurkolók jóslata, bajnokuk fölényesen, gondtalanul legyőzte a magyar aranyérmest. Ahogy várni is lehetett, az MTK VM elsősorban a biztonsággal törődött. Szemlátomást igyekezett átvészelni a kezdeti hazai rohamokat. Lőrinc és Huszárik valósággal rátapadt a két hazai csatárra. A tavalyi meggyőztes házigazdák viszont nem rohantak neki az MTKVM falának, hanem türelmesen adogatva, labda nélkül rengeteget mozogva közelítették meg Gáspár kapuját. Látszólag semmi különöset nem csináltak, ám olyan magabiztosan szinte mindig a legjobb megoldást választva futballoztak, hogy a magyar játékosok sokszor hosszú percekig csak üldözték a labdát. Aztán a kellő pillanatot kivárva, szemvillanásnyi idő alatt ritmust váltottak a Steaua a játékosai, és ez rendszerint helyzetet eredményezett számukra. Hamar nyilvánvalóvá vált tehát, hogy az MTKVM-nek nincs sok keresnivalója ezen a napon. A sorsoláskor egy nálánál sokkal jobb csapatot sodort útjába a bal szerencse. A magyar játékosok a nagy hátrány és a nyomasztó hazai mezőnyfölény ellenére is tisztességgel küzdöttek, de ezúttal roppant kevésnek bizonyult. Jellemző, hogy a kiállítás közömbös volt a játék képét tekintve, azaz a Steaua mindvégig stílusos futballt bemutatva könnyedén ért el olyan eredményt, hogy csak a csoda tehetné kérdésessé a továbbjutást.
Ez a csoda a budapesti visszavágón elmaradt. Ugyan híres és Seibert góljával 2-0-ra nyert az MTK a Hungária körúton, a 4-2-es összesítéssel a román bajnok jutott tovább.
Végül is az MTKVM a visszavágón nem okozott csalódást, derekasan küzdött, a találkozó jelentős részében jól is játszott, és most sajnálhatja igazán, hogy az első mérkőzésen 4 gólos vereséget szenvedett.
Így értékelte a visszavágót a Népsport. Nagy meglepetés az első körökben nem történt. Bár a címvédő Porto kiesett a második fordulóban, a Real Madrid elleni búcsú teljesen váratlan eseménynek nem mondható. A madridiak ezt követően az elődöntőig meneteltek, ott idegenben lőtt góllal estek ki a PSV Eindhoven ellen. A másik ágon az MTK-t búcsúztató Steaua és a Benfica játszotta az elődöntőt. A bukaresti gól nélküli döntetlen után Lisszabonban 2-0-ra nyertek a portugálok és bejutottak a stuttgarti döntőbe. A Neckar stadionban második alkalommal rendezték meg a finálét, 1959 után játszottak ott újra a kontinens legjobbjai. 29 évvel később, 1988. május 25-én Baden-Württemberg fővárosában a hangulatra nem lehetett panasz a Népsport szerint.
Ember volt a talpán, aki sörhöz jutott szerda délelőttől a belvárosban, pedig a rekkenő több mint 30 fokos hőségben sokan szerették volna hűsíteni magukat, csak hogy a holland szurkolók is hasonlóan gondolkodtak. Megszállták a legelőkelőbb vendéglőket is, Strauss denevérjéből kölcsönzött dallamokkal szórakoztatva magukat és a véletlenül asztalhoz jutókat. Egyébként nem volt könnyű megkülönböztetni a PSV és a Benfica táborát, hiszen mind a kettő piros-fehérben pompázott. A hollandok annyival segítettek, hogy ők klubjuk színeit az arcukra festették. Ráadásul egy árnyalattal ittesebbnek is tűntek, mint a portugálok. A gyönyörű környezetben fekvő Neckar stadion környékén sem volt kevésbé csodálatos a hangulat. Reggel 9-kor szurkolóik és a két klub relikviáit kínáló árusok népesítették be a Mercedes-Strasse-t. Már 2 órával a mérkőzés előtt varázslatos karnevárra emlékeztetett a stadion tájéka. Jól tették a két együttes szurkolói, hogy a mérkőzés előtt kitombolták maguk a Stuttgart sörözőiben, hiszen a 33. begdöntő első negyedórája nem sok ugrálásra adott nekik alkalmat. A merő tréfából az oldalvonalra helyezik a kapukat, több örömben lehetett volna része a szép számú publikumnak. Az általános semmittevésben egy PSV szöglet, Schumann mellédurantása jelentett eseményt. Az előzmények ismeretében mindenféleképpen említendőt.
A mérkőzés hasonló mederben folyt tovább, olyannyira, hogy a másnapi Népsport nem is tudott beszámolni a győztes kilétéről. 90 perc után 0-0, alapzárta pedig megakadályozta, hogy a következő reggel az újságban megjelenjen, melyik csapat ünnepelhetett. A BEK történetében másodszor fordult elő, hogy a döntőben nem született gól. 1986-ban a Steaua és a Barcelona játszott 0-0-t, a bukarestiek 11-esekkel nyertek. És itt is a 11-es párbaj döntött, mert gólt a hosszabbítás sem hozott Stuttgartban. A szétlövésben az első 5-5 rugó nem hibázott. A PSV 6. lövőjátékosa Anton Janssen is gólt szerzett, a Benfica jobb hátvédjének Antonio Velozónak próbálkozását viszont védte a PSV kapusa Van Breukelen.
Megható jelenet volt. A Benfica játékosai oda siettek a lehajtott fejjel visszafelé ballagó Velozóhoz. Egyik összekócolta a haját, a másik átölelte, megint más a hátát veregette. Vigasztalták. Ne búsulj pajtás, mással is megeshet. A 6. portugál 11-est elhibázó Velozó azonban sírt, mint egy gyerek. Azt hiszem, meg lehet érteni. Mint ahogy azt is, hogy az Eindhoven játékosai, mit sem törődve Velozóval és a többi vesztessel, alig néhány méterrel odébb örömtáncot lejtettek. Az eredményjelző táblán megjelent a Queen együttes videóklipje, és 40 ezer holland szurkoló énekelte boldogan, Freddie Mercuryvel együtt, hogy We Are The Champions, a azaz mi vagyunk a bajnokok.
Gus Hiddink vezetőedzői pályafutásának első teljes szezonjában megnyerte a Becket, emellett a holland bajnokságban és a holland kupában is első lett a PSV. Ezzel a Celtic és az Ajax után a harmadik európai klub lett, amely triplázni tudott. Néhány játékosnak pedig még a nyár is tartogatott meglepetést. Ilyen volt a Turbo Barry becenévre hallgató Barry Van Aerle, a PSV középpályása is. Van Aerle az UEFA honlapján így emlékezett vissza az 1988-ban történtekre.
Gyönyörű élmény volt, egyedülálló. Az 1988-os évet sohasem fogjuk elfelejteni. A bajnokcsapatok Európa kupája egy fantasztikus klubszezont koronázott meg. Holland bajnokok és kupagyőztesek lettünk, aztán megnyertük a Becket is, sőt, néhányan közülünk a nyári Európa bajnokságot is. Ki hitte volna? A döntő nem volt különösebben jó mérkőzés, mindkét csapat nagyon óvatos volt. Ennek ellenére izgalmas volt a végéig, egy feszült 11-es párbajban ért véget. Nem számít, hogyan nyered meg a döntőt, a lényeg, hogy nyerj. Mi pedig beírtuk magunkat a történelem könyvekbe azzal, hogy felemeltük a trófeát. Fantasztikus csapatunk volt, egyedülálló, hogy mennyire együtt volt a csapat. Hus Hiddink az egész keretnek, minden játékosnak megadta azt az érzést, hogy a csapat része így mindenki elégedett volt. Hiddink mestere annak, hogyan lehet egy összetartó csapatot létrehozni, ahol minden játékos értékesnek érzi magát. Emellett a keményen dolgozó játékosok és a minőség tökéletes keveréke volt a csapatunkban. Olyanok, mint Ronald Koeman, Erik Gerets, Søren Lerby, Wim Kieft és Harald Vandenburg, akiket Jan Heinze, Willy van der Kerkhoff és Hans Gilhaus vett körül.
A PSV Eindhoven első alkalommal nyerte meg a Becket, a Benfica pedig negyedik alkalommal veszítette el a döntőt. 1962-ben a kétszeres címvédő vezetőedzője Gutmann Béla megátkozta a lisszaboniakat, ugyanis nem kapott prémiumot a klubelnöktől. A Gutmannátok szerint a Benfica 100 évig, más források szerint soha többé nem nyer európai kupát. Az átok 1988-ban negyedszer csapott le. A Benfica két évvel később, 1990-ben újra döntőbe jutott.
Megdöntő 1989. A 80-as évek eleje az AC Milan számára a klub legsötétebb időszaka volt. Ekkortájt két alkalommal is a másodosztályban szerepelt az együttes. Azonban 1986-ban érkezett tulajdonosként Silvio Berlusconi, későbbi olasz miniszterelnök, aki rengeteg pénzt fektetett a klubba, ami egy új aranykor kezdetét jelentette. A Milan vezetőedzője pedig Arrigo Sacchi lett, akivel az 1988-as bajnoki cím után a Becben is menetelt a csapat. Az elődöntő első meccsén a Real Madriddal 1-1-es döntetlen játszott a Rossoneri, majd a visszavágón a Santiago Bernabeu stadionban 5-0-ra kiütötte a spanyol csapatot. Így következhetett a döntő, a fényéből már valamennyit veszített Román Steau a Bukarest ellen, amely az elődöntőben a Galatasarayt 5-1-es összesítéssel búcsúztatta. A finálét Barcelonában rendezték 1989. május 24-én. Hallgassuk meg a találkozó olasz nyelvű összefoglalóját.
Reano, palla fuori ancora per Colombo, sinistro di Colombo, respinge il portiere, Popescu, Miccia, Gullit, gol! Va ottimamente Tassotti, ecco il suo traversone, Van Basten, gol! Gol di Van Basten, stupenda! Cross, Gullit, destro, gol! Gol, stupendo gol di Ron Gullit! Van Basten Galla! Monumentale stadio.
A döntött át az AC Milan nyerte Fambasztan és Hulit 2-2 góljával 4-0-ra. A milánói együttesnek ez volt a harmadik beksikere, Nereo Rocco ezt 20 évvel megelőző diadala után. Most pedig hallgassuk meg Arrigo Sacchi vezetőedzőt, aki karrierjére visszatekintve az egyik legkedvesebb emlékének nevezte ezt a döntőt.
Bármikor, amikor felvetődik ez a kérdés, elmondom, hogy egy különleges és fontos dolgot tettünk, amikor együtt először benyertük a csapattal a bettyet. Fantasztikus volt, 80 ezer olasz volt a tur Barcelonában, és mindenki nekünk szurkolt, felfoghatatlan. De érdemes azt is kiemelni, hogy eljutottunk a döntőig, több mint 10 gólt szereztünk összesen 3 meccsen. Mindenkit kiütöttünk. Ezt felidézni számomra mindig nagy öröm.
Ezt követően pedig következzen Bodnár Zalán, a Nemzeti Sport olasz labdarúgással foglalkozó szakírója, akivel a döntőről és az AC Milánról beszélgettem.
Ugye nagyjából a 80-as évek második felébe kezdődött egy újabb hatalmas reneszánsz a sikersorozat az olasz klub futballnak, de valójában a 60-as években nyerte a legtöbb serleget Olaszország. Az annak volt köszönhető, hogy tulajdonképpen a Catenaccio révén forradalmasították a labdarúgást Olaszországban. Nereo Rocco volt a Milán edzője, Helio Herrera az Inter edzője, és bár nem ők találták fel úgymond a Catenaccio-t, ezt a nagyon szoros védekezésre, defenzív játék stílusra épülő játékot, viszont ők bizonyították be, hogy nagy csapatokkal is ezt használni, és csúcsra lehet jutni az újfajta játék stílussal. De a 60-as évek végén ez kimerült ez a játék, megtalálták az ellenszerét, az ellenfelek, el is fáradtak fejben ezek a csapatok, és aztán jött egy ilyen tényleg 2 évtizeden át tartó pauza, amelybe becsúszott ugye a Juventusnak egy győzelme 85-ben, de aztán a 90-es évekre forrta ki magát egy újabb forradalom, amelynek viszont a Milán és Arrigo Sacchi vezetőedző járt az élen. 86-ban, amikor Silvio Berlusconi Média Cézár megvásárolta a Milánt, akkor ő teljesen új alapokra akarta helyezni a játékot, és azt kérte, hogy egy látványos támadójátékot szeretne látni sok góllal, ami ugyan kicsit idegen volt az olasz hagyományoktól, viszont a Milán bizonyította, hogy Európában működőképes tud lenni, úgyhogy Sacchi teljesen fordulmasította a játékot, letámadásra épülő, négyvédős játékra épülő játékkal, és hát tele volt ez a csapat klasszisokkal, akik pedig végre is tudták hajtani ezeket a utasításokat.
Akkor beszéljünk erről az évről kifejezetten, ugye 1989, amikor a Milán bekdöntőbe jutott, és az ellenfele a Steaua csapata, amely 1986-ban megnyerte már a beket. Viszont már, hogyha az elődöntőt is nézzük, akkor ott egy nagyon komoly erődemonstráció volt a Real Madriddal szemben, amely csapatnak 5-5 rugott a Milán egy mérkőzésen, és 6-1-es összesítése búcsúztatta a spanyolokat. Már az előrevetített valamit, azt gondolom abból, ami a döntőbe várhatott a Milánra.
Igen, hát valójában ez volt az igazi döntő, ezek után már kevesen tudták elképzelni, hogy elbukjon a Milán. Az elődöntő, nekem személy szerint ez volt az első backmatch, amit életemben láttam, a Milán Real Madrid elődöntő visszavágója, amelyet 5-0-ra nyert meg a Milán zseniális játékkal, tehát tényleg azt csináltak, amit akartak, pedig egy nagyon jó nevekből álló Real Madrid volt az ellenfél, Butragueño-val, Hugo Sánchez-zel fémjelezve, de hát ez a Milán megállíthatatlan volt. Igaz, elbotolhattak volna egyébként, mert azt hiszem 2 körrel korábban volt ott Ferenc Vezda elleni párharcuk, ahol nagyon-nagyon szoros volt a párharc, és iszonyatosan jól játszott a jugoszláv csapat. Nagy szerencsével jutott csak tovább a Milán, de onnantól kezdve már egyenes volt az út, és a Real elleni elődöntő után a Steaua ellen a barcelonai döntőben ott óriási favoritnak számított, és hát az valójában macskaegér játék volt az a döntő. 4-0, 4 holland góllal, 2-t Hulit, 2 Fambasten szerzett, úgyhogy pedig abban a Steauában azért még a 86-oshoz képest már Hagyi is érett játékosnak számított, de hát abban a döntőben nem lehetett a Milán ellen mit tenni, nagyon, nagyon jó volt a csapat.
És már ugye, hogyha megnézzük a gólokat, már az is jelzi, hogy a Milán gyakorlatilag egy fél idő alatt letudta a mérkőzést, mert 3-0-ra vezetett, és utána a második fél időben született még egy Fambasten gól, és ezzel lett 4-0. Tényleg ennyire így nagyon sima döntő volt? Mármint ahhoz a döntőköz képest, hogyan tudnád hasonlítani, amiket eddig láttál? Ugye a 2025-ös döntő volt egy nagyon sima, ami most így hirtelen beugrik.
pontosan ezt akartam mondani, hogy a legutóbbi döntőig én nem láttam ennél simább döntőt, tehát nyilván nekem ez volt az első döntőm, és már a második fél időt tulajdonképpen unalomba fulladt azáltal, hogy osztálykülönbség volt szinte a két csapat között. Azért a döntők utána rendre nagyon szorosak voltak, általában egy góllal döltek el, vagy nagyon kis különbséggel, úgyhogy a tavalyi döntő az rendhagyó volt ebből a szempontból, hogy a Paris Saint-Germain nagyon simán verte meg a hullafáradt Intert, de talán az egész back BL történet során tavalyi évig ez volt a legesleg simább fináli.
Most pedig következzen a másik oldal. László Csaba labdarúgó edzőt a Steaua Bukarest csapatáról kérdeztem.
Szokták mondani azt is, hogy ez egy ilyen szomorú történet a román klub futballban, de azon a mérkőzésen én azt hiszem, hogy a Milán az egy abszolút verhetetlen csapat volt. Európa tényleg legjobb csapata volt, és hogyha most azt mondom, hogy akkor már kicserélődött lényegében a Bukarest például, azon a mérkőzésen már ugye nem volt se Bölöni, akkor még volt egy Lakatos, ja, és még volt egy Piculka, de ott volt ugye a Hadzsi, aki később, hát szerintem mindenki ismeri a Hadzsi, akkor már az a játékos, aki ugyancsak hős volt, azon a Barcelona elleni mérkőzésen a Gabi Bálint már csak tartalék volt. Ami még nagyon érdekes és személyes kapcsolatom van mai napig is az akkori kapussal, a Steauából, az a Lung. Érdekes, mert például ugye Krajovának volt a kapusa nagyon sokáig, és hát ő például nagyon jó beszél magyarul. Fia is jó beszél magyarul, és mind a két fia lényegében kapus lett. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes úgy visszagondolni, hogy ezek az emberek lényegében tényleg hősök voltak, azt lehet mondani, hogy futballhősök, és nagyon-nagyon messzire eljutottak.
Steauának ez volt az utolsó szereplése, azóta sem, és ugye ott problémák is voltak a klubbal, hogy kiviszi tovább a nevet, és ez hogyan történik. Mi volt a Steauának az ezt követően lévő sorsa? Ugye itt jött a rendszerváltás, mi történt ezzel a klubbal?
Ma Romániában két Steaua létezik, az a Steaua, amit most ismerünk. Lényegében nem is használhatja a Steaua nevet, mert FCSB, de létezik a Steaua Bukarest mai formájában, az a bizonyos katonacsapat, aki a román másodosztályban játszik, mivel ugye Romániában van egy olyan sporttörvény, hogy a klubnak nincsen valódi tulajdonosa, vagyis közpénz, amiből finanszírozzák a klubot több mint 50%-kal, azok nem juthatnak fel az első osztályba, és ezért a Steaua Bukarest, aki most a román másodosztályban játszik, lényegében nem szerepelhet első osztályban. Ez azért érdekes, mert nagyon sok ilyen csapat van Romániában, pláne másodosztályban.
Ők birtokolják azt a bizonyos BL címet, vagy ez a Fecsesevé?
A Steaua Bukarest birtokolja ezt a BL címet, mert a Fecsesevé az ugye a Bekali testvérek által alapított klub, akik lényegében, hát hogy is mondjam, annyira a jogi utakban nem vagyok járatos, de lényegében kisajátították ezt a Fecsesevé néven a Steauát, és ezzel próbálják ők azt bizonygatni, hogy ők a jog utód. Akkor lenne igazából a jog utód, hogy nem létezne a Steaua Bukarest, de a Steaua Bukarest, mondom, ma is létezik profi csapat, és játszik a román másodosztályban.
Most pedig hallgassuk meg azt, hogy miként ért a Népsport a döntő másnapján.
Az olaszok kedvenc virága, a tulipán, AC Milan, Steaua Bukarest 4-0, Barcelona, Nou Camp Stadion 97 ezer néző. Keleken 70 ország televízió nézői láthatták az idei döntőt, a házigazda spanyolok viszont az állami adó sztrájkja miatt nem. A hazaiak szerint a Milán jobban járt a barcelonai helyszínnel, mintha otthon fogadta volna Steauát. Több olasz szoríthatott kedvenceinek a Nou Camp Stadionban, mint amennyi a milánói San Siroba összesen befér. A Steaua viszont megkapta hazaiaktól a Barcelona öltözőjét. Jordanescu nem voksolt saját csapatára, csak annyit mondott, nem lesz sok gól. A román bunker ellen azonnal offenzívát indított a Milán. Az 5. percben Donadoni vágta kapura a labdát középről, 17 méterről, Lung vetődve hárított. 10 perccel később a természetesen játszó Ruud Gullit lépett ki a bal összekötő helyén, elgurított 14 méterről Lung mellett, de a labda visszapattant a bal kapufa tövéről. Nem sokkal később a makaróni hajú lesgót lőtt, majd a 13. percben jött az igazi. Kolombó 17 méteres lövése kipattant a kapusról, az egymás zavaró Van Basten és Unguriano közreműködésével a mögöttük érkező Hulithoz került a labda, és a holland játékosnak 4 méterről, középről csupán az üres kapuba kellett pöckölnie. A gól után az általános szokás szerint támadnia kellett volna a románoknak, azonban még helyzetféleséget sem tudtak kialakítani az olasz kapu előtt. A Milán igyekezett kihasználni vitathatatlan technikai fölényét, erre viszont nem volt vevő a Steaua. Sok apró rugása büntette a színezőket. A tüskézésre góla felelt a Milán. A 28. percben Tassotti csípett el egy labdát a jobb oldalon, áthámozta magát egy rátámadó védőn, majd magas ívben tökéletesen emelte középre a labdát. Van Basten a tétovázó Jovánt megelőzve, magasra ugorva, 6 méterről a jobb kapufa tövénél a hálóba bólintotta a labdát. Lungnak esélyesen volt. Marco Van Basten szűk fél óra elteltével beváltotta az ígéretét. Már a találkozó előtt megmondta, lőtt gólt az Ajaxban az 1987-es KEK döntőn, aztán a válogatottban az EB utolsó mérkőzésén tavaly, ezt a finálét sem hagyja ki. A Milán gálázott, majd tévesztett. Pontosan egy percet. Ezúttal ugyanis nem 10, hanem 11 perc múlva jött a holland gól. 39. percben Donadoni ívelt be mélyről, a bal oldalról a 16-oson belülre, középre. Az ismételten árván hagyott Hulit lekezelte a labdát, aztán 14 méterről a kapu bal felső sarkába bombázott, 3-0. Tulajdonképpen minden eldőlt. A Steaua-ra nem 8-at, hanem 888-at rá lehetett volna számolni. Szünet után a kivételesen tiszta fehérben játszó piros-feketék gól alatták ellenfelük tudtára, hogy a pihenő véget ért úgy másfél perce. Rijkaard, a három holland leggyengébbike nyomult fel a bal összekötő helyén, kiugratta Van Bastent. Az aranylabdás egy ritmusváltással úgy hagyta ott a román védőket, mint Carl Luiz az úttörő olimpia mezőnyét, majd a tehetetlenkedő Bumbescut megkerülve az ötös bal sarkáról elegánsan helyezett a hosszú balsarokban 4-0. Újabb holland gól. Sokszor és már sokat panaszkodtunk a back fináléira, hogy a szinte teljesen azonos játéktudású ellenfelek vihaskodásában elhal a szép futball, hogy a népszórakoztatás nem ennek a rendezvénynek a repertoárjába tartozik. Ezúttal panaszra nem lehetett okunk. A tompa és sematikus román labdarúgók rendszeresen ritmuskéséssel loholtak az ide-oda kázó labda után. Ilyen formán a bukarestiek remek statisztériát biztosítottak az AC Milan parádéjához. A 60. percben a sok sérülésének valamelyikét tapogató Hulit, köszönve a lelkes ünneplést, levonult a gyepről. Hát megtette a magáét. Beggyőztes csapatból szállt ki, átadva az utolsó fél órát Virdisnek. Lazán, felszabadultan focizott, olykor szórakozott az olasz bajnok. A megdöntők 34 éves históriájában mindössze háromszor fordult elő, hogy több klasszisnyi különbség mutatkozott az ellenfelek között. 1960-ban Real Madrid, Eintracht Frankfurt 7-3, 1969-ben Milán Ajax 4-1, és 1974-ben a megismételt mérkőzésen Bayern München, Atletico Madrid 4-0, és hát ez volt a negyedik. Az első fél óra szuper futballját a Milánnak köszönhettük. A befejező 39 perc kocogását, sétafikálását ugyancsak az olaszoknak. Ők a maguk részéről befejezetnek tekintették a küzdelmet, és ebből nem is csináltak titkot. Virdis, a csere ember, így is szerezhetett volna két gólt, ha néhány centivel pontosabban céloz. A szerdai Milánt elnézve az öreg egyet be is vert volna, ha nagy szükség lett volna rá. De ebbe az esti programban még a két kihagyott helyzet is bőven belefért. A 80 ezer itáliai turista ünnepi hangulatát már semmi sem csorbíthatta. Az olasz csapatból szinte mindenki kiválóan játszott. Baresi, Tassotti, Colombo, Ancelotti, Donadoni, Hulit és Van Basten. A román csapatban egyetlen játékos teljesítménye sem emelkedett az átlagos fölé.
Ismétlésképpen tehát a Milán nyerte az 1989-es bajnokcsapatok Európa kupáját a Steaua Bukarest ellen 4-0-ra.
Amennyire szenvedés volt nézni 1986-ban a román Steaua, 1987-ben a portugál Porto, és főleg 1988-ban a PSV Eindhoven döntőbeli győzelmét, annyira volt felüdülés látni a remekül összerakott Milán diadalát 1989-ben. Akkor úgy tűnt, hogy egy újabb korszakos csapat született. Hogy ez mennyire volt így, erről hamarosan beszélünk itt a Visszajátszásban.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Az AC Milan először 1963-ban nyert, Beckett másodszor 1969-ben, harmadszor pedig 1989-ben. Akkor háromnál több Beck-győzelemmel csak a Real Madrid és a Liverpool rendelkezett. Vagyis a Milan a 90-es évek első sorozatainak azzal a reménnyel vágott neki, hogy a történelem legsikeresebb klubcsapatai nagyon szűk elitjébe kerül.
Beckdöntő 1990. Az előző év magabiztos sikere után ennek az idénynek is esélyesként vágott neki az AC Milan, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ennek a korszaknak az egyik meghatározó klubjává vált. Az olasz együttes keretét továbbra is világsztárok alkották, a holland aranyhármas Marco van Basten, Ruud Gullit és Frank Rijkaard mellett olyan klasszisok szerepeltek, mint Franco Baresi vagy Paolo Maldini, a vezetőedző Arrigo Sacchi. A döntőig vezető úton a Milan magabiztosan menetelt, a Real Madridot, a McKellent és a Bayern Münchent is búcsúztatta. A fináléban a Benfica volt az ellenfél, amely szintén komoly hagyományokkal rendelkezik a sorozatban. A portugálok a Derry City után a magyar bajnok Honvéddal találkoztak. A szebb napokat is látott kispesti együttes végül itt búcsúzott a sorozattól, de hogy miként, az az egyik korábbi játékos, Csábi József árulja el, aki mindkét meccsen a pályán volt.
Tulajdonképpen ez már nagyon régen volt. Ez 89 nyarán mi a Boti Józsi bácsinak a vezetésével megnyertük a bajnokságot és a kupát is, pedig akkor egy eléggé viharvert éven voltunk túl, ugye 88 őszén ugye a bundabotrány miatt kitört egy ilyen történet, és akkor voltak eltiltva játékosaink, de ők a tavaszra már visszajöttek. Na, a lényeg az az, hogy ennek jogán ugye indultunk az ősszel, a Becknek hívták akkoriban, hogy csapatok Európa kupája. Az első mérkőzésen, úgy emlékszem, a Vojvodina ellen tovább jutottunk egy idegen belőtt góllal, és hát utána jött a Benfica. Az a baj, hogy addig az őszre már sok-sok sebből vérzett a csapatunk, tele voltunk olyan fiatalokkal már többek között, hát én is ugye 89-ben 22 éves voltam, de hát még nálam fiatalabbak is, a Sallai Tibi, a Nagy Sanyi, így mondom, egy több sebből vérző csapat találkozott egy akkor brazil válogatottakkal is, Aldeire gondolok, vagy mondhatnék Valdót, tehát egy nagyon jó nevű csapat volt, a Sam Eriksson volt az edzőjük. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez itthon még egy nagyon jó meccset játszottunk. Igaz, 2-0-ra kikaptunk egy 11-es góllal, illetve egy kombinatív játékból lőtt góllal a Benfica részéről, és a Salana, aki akkoriban egy hatalmas nagy portugál sztár volt, ki is hagyott egy 11-est. Tehát ez egy idézőjelben mondom, vállalható vereség volt, később ugye döntőt is játszhattak. Hát a kinti meccs egy picit más volt, ott még jobban megfogyatkozva mentünk ki, és soha nem felejtem el, hogy egy délutáni időpontban játszottunk, mert akkor Portugáliában valami nemzeti ünnep volt. Hát ennek ellenére 50 ezer ember kint volt Lisszabonban, hát ott azért mondhatom azt, hogy nem úgy sikerült a mérkőzés, ahogy azt mi elterveztük, hogy egyáltalán. Tudtuk azt, hogy szokésünk, akkor már nincs nulke hazai vajás nulkér kettő után, meg hát akkor éreztük már, hogy ez egy nagyon jó csapat, de hát azért erre nem számítottunk, hogy 7-0 lett a vége. Hát csúfos is volt, és őszintén megmondom, ennek lettek később következménye is, már a csapat szétesett az ősszel, már úgy mondom, hogy egy lefelé menetben lévő Honvéd találkozott egy később döntős Benficával.
Gondoltátok volna, hogy ez a Benfica később döntőt fog játszani?
Nem. Tehát akkor ott azért nem éreztük. Még a 7-0 ellenére sem volt is egy sztori, elmondhatom, én azt gondolom. Megengedi nekem a Csuhai Józsi, akit azért rengeteget tanultam. Ő már megjárta az UEFA kupa döntőt a Videotonnal, tehát én is nagyon felnéztem rá, és volt egy olyan sztori, hogy volt egy Magnusson nevezetű szőke, nagyon jó center, az első meccsen ő csinálta 11-est. 5-0-nál volt hátra, nem tudom, néhány perc volt hátra a meccsből, és összeszólalkoztak, és a Magnusson felmutatott, a Józsi aztán felmutatott, vagy a srác felmutatott az eredményezést, és a Józsi, a Csuhás mondta neki, hogy hát jó, de a te neved nincs fönt. Tehát az utolsó néhány percben még rúgta kettőt, mind a kettőt ez a széd csatár rúgta, és hát ugye nem maradt el a viszonzása sem neki. De a lényeg az, hogy nem gondoltuk ezt, őszintén megmondom.
Ezután a Benfica ellenfel a negyeddöntőben az FK Dnipro volt, amely csapatot 4-0-ás összesítéssel múlt felül. Jöhetett az elődöntő, itt pedig a Marseille volt az ellenfél. A franciákat idegenben szerzett több góllal győzték le. Következhetett a döntő, amelyet a bécsi Prater Stadionban rendeztek, több mint 57 ezer néző előtt. Az időpont 1990. május 23. Hallgassuk meg a mérkőzés olasz nyelvű összefoglalóját.
20 minuti della ripresa.
Rijkaard!
Richard, in giro lo aspetta e lo cerca, gol, tira il vantaggio, gol del Milan, festa, gloria, il Benfica aveva atteso.
A finálétát az AC Milan nyerte, amely viszonylag szoros volt, a győztes gólt Frank Rijkaard szerezte a 68. percben. Így az olasz csapat 1-0-ra nyert és megvédte a címét, sőt, egyben negyedik sikerét aratta a sorozatban, amellyel az örök rangsor második helyére lépett fel az 5 győzelemmel rendelkező Real Madrid mögé. Most pedig következzen Kéri András, a Juventus Akadémia edzője, akivel erről a fináléről beszélgettem.
Igazából egy kiváló párharc volt a döntőben, hogy te is említetted, Rijkaard találatával, amit egyébként Van Basten készített elő neki a mérkőzésen. A Milan meg tudta nyerni 1-0-ra ezt a mérkőzést, és igazából kiteljesedett az a taktikai magasiskola, amit Arrigo Sacchi az elmúlt, azt megelőző években épített a Milánnal. Ugye 89-ben már sikerült a Steauát legyőzni, ott 4-0-ra nyert a csapat, és a Benfica ellen egy igazán erős ellenféllel szemben sikerült egy góllal lehozni a meccset, hogy a második döntőben is nem csak sikeres volt a Milán, de megint csak nem kapott gólt, és ugye ez volt az az időszak, amikor ugye a totális futballt, amit annak idején a holland futballiskola, hát hogy mondjam, talált ki többek között a Catenaccioval szemben, már a holland futballiskola találtak ide, ennek akkoriban a legmagasabb formáját klubszinten már a Sacchi vezette Milán mutatta be, és ugye ebben a csapatban játszott három holland játékos, az említett Van Basten, Rijkaard, illetve Hullit, de természetesen az olasz gerinc nélkül ez nem működött volna, a védelmet akkoriban a világ legjobb belső védője Baresi irányította, és természetesen Maldini, Filippo Galli vagy Costa Curta is fémjelezte ezt a csapatot, vagy éppen az az Evani vagy Carlo Ancelotti, főleg Ancelotti, ugye, akiről tudjuk, hogy azóta edzőként is rendkívül sikeres lett. Hát a Benfica pedig ugye nem először játszott döntőt már akkor sem. Gutmann Bélának az átka, amiről legutóbb egyébként beszéltünk a Benficával kapcsolatban, akkor éppen ugye még a 1963-as Milán Benfica döntővel kapcsolatban. Portugálok azt mondják, hogy itt is megmutatkozott, de valójában ezen a meccsen elsősorban taktikai szempontból veszített a Benfica egyetlen góllal, de összességében úgy érzem, hogy megérdemelt győzelmet arattak az olaszok.
És hogyha már említetted a játékra vonatkozóan, hogy a totális futballt valamennyire az Arrigo Sacchi magáénak tudta, ez mennyire volt furcsa egy olasz edzőtől?
Amikor ugye egy új hullámot indított ezzel 86-tól, tehát a kinezvezésétől kezdve, sőt, hát ő már korábban is a 80-as években alacsonyabb szinten, mint a holland futballiskola szerelmese, természetesen számos játékelemet átvett a hollandok játékából, viszont ő abban volt forradalmár, hogy tökéletesen ötvözte a tradicionális olasz játékfelfogás értékeit és legfontosabb elemeit, és ezt ötvözte valójában a hollandokra jellemző ellenállhatatlan támadó futballral, és ugye két újdonság történik ekkor, ezekben az években létrejön ugye az új lesz szabály, és igazából kelepcébe kergeti az ellenfeleket, hiszen a Baresi irányította védelem folyamatosan lesre futtatja az ellenfelet, akik nem voltak ehhez hozzászokva, hogy az ellenfél védői elsősorban a labdától teszi függővé a saját mozgását, tehát a védelmi mechanizmusokat, nem pedig az ellenfelek tartózkodási helyétől kizárólag, illetve ugye Sacchi vezette be akkor a legmagasabb szinten azt a fajta agresszív letámadást, amit mai napig Guardiolától Kloppon át, Flicken át, rengeteg edző emelt át, és nyilván ma már a modern futballba emelt be, de igazából Sacchi volt a modern futballban az első, aki agresszív letámadással erőszakolta ki a labdavesztését az ellenfélnek egy leszűkített 20 méteres, 25 méteres területen, ahol a védelem, a középpályásról és a támadó sor között, mondom, maximum ez a 20-25 méteres távolság volt. Igazából annyira leszűkített védelmi vonalak voltak, hogy a belső területen a portugál játékosok nem tudtak igazán összjátékot kezdeményezni, tehát földön való rövid passzos játékukat nem tudták megmutatni, és ugye onnantól kezdve pedig, hogy Baresiék sikeresen alkalmazták a les taktikát az egész szezonban, meg ezekben az években, ez nyilván megölte a legtöbb ellenfélnek a játékát.
Most pedig hallgassuk meg azt, hogy mit írt a Népsport a döntő másnapján.
Az olaszoknak ennyi elég volt, nekünk kevés. AC Milan, Benfica 1-0. Harmadik alkalommal rendeztek 1964 és 1987 után begdöntőt a bécsi Práter stadionban. A kontinens legjobb bajnokcsapatainak vetélkedésén az idén az abszolút esélyesnek kikiáltott AC Milan, valamint a szintén sok nagy ágyot felvonultató Benfica jutott a fináléba. A nemesi bajviadal jó iramban kezdődött, de az első 40 percben a kapu előtti jelenetekben igen szegény volt a mérkőzés. A szünet után továbbra is tartottak egymástól a csapatok. Hulit előtt az 50. percben óriási lehetőség nyílt a gólszerzésre. A holland válogatott játékos azonban a 16-osról elhamarkodottan lőtt, s a labda az elvetődő Silvino kapus bal lábában elakadt. Az 54. percben Hulit elől a 16-oson kívülre kifutva lábbal mentett Silvino. Sűrűsödtek az események a pályán, de a színvonal továbbra is erősen közepes volt. A labdakezelési hibák és a zárt játék olykor-olykor már fügykoncertre késztette a nézőket. Aztán 68. percben Rijkaard, a mezőny talán leggyengébb labdarúgója, csodálatos labdát kapott Van Bastentől, középen betört a 16-oson belőre, s 11 méterről helyezett Silvino kapujának közepébe. 1-0. A Benfica nem tudott ritmust váltani, továbbra is csak 1-2 csatárral támadott. A magasan beívelt labdákkal legfeljebb csak szögleteket tudott kiharcolni. Eriksson edző a középpályás Paneira helyére csatárt, Vata küldött be, de ez a váltás nem sokat segített, sőt a 80. percben a túlsó oldalon, Hulit lőtt fölé, akadt újabb gólszerzési alkalom. Az utolsó 10 percben kitámadtak a portugálok, de a Milán lelkesen és figyelmesen védekezett, s hiába volt a remek Tern minden igyekezete, az eredmény már nem változott. A vártnál kevesebb izgalmat és szépséget hozott a 35. begdöntő. A nemesek kicsorbult szabjákkal vívtak, s az eseménytelen párviadal végül a valamivel, nyíltabb sisakkal küzdő és az ellenfél kapujához többször eljutó Milán megérdemelt győzelmével zárult. A szakki legénység megvédte a címét. Így megszületett az olasz kupa mester hármas. A KEK és az UEFA kupa után a BEC-ben is itáliai csapat győzött.
Ismétlésképpen tehát az AC Milan nyerte az 1990-es bajnokcsapatok Európa kupáját a Benfica ellen 1-0-ra.
A mai napig utolsó kelet-európai csapat a döntőben, a Marseille első nagy nemzetközi sikere. Ilyen volt az 1991-es bajnokcsapatok Európa kupájának fináléja. A Nirvana világhírű slágere, a Smells Like Teen Spirit 1991 májusában lett felvéve, ugyanekkor játszották a Crvena Zvezda Marseille BEC-döntőt az olasz Bariban. Eddig ez a legkisebb lélekszámú helyszín, ahol BEC vagy BL finálét rendeztek. Ezen a napsütötte helyen pedig két olyan csapat játszott egymással, amely rendes játékidőben nem bírt egymással, és 11-es párbajban döntötték el a győzelem sorsát, de erről majd kicsit később. Előbb a két csapat útja a fináléig. A Crvena Zvezda 1990-ben torony magasan a Dinamo Zágráb előtt 11 ponttal lett jugoszláv bajnok, Franciaországban a Marseille pedig a Bordeaux-t 2 ponttal megelőzve szerezte meg az első helyet, így bejutott a BEC-be, amely a csapatok felhozatalát tekintve tartogatott pár érdekességet. Kezdjük ott, hogy ez volt az utolsó kiírás, amely még nem tartalmazott csoportkörös mérkőzéseket, csak egyenes kieséses szakaszt. A magyar bajnok ekkor az Újpest volt, amely már az első fordulóban kiesett a Maradónával felvértezett Napoli ellen. Az angol bajnok nem volt volt jelen még ebben az idényben. Bár a helyzet tragédia után az angolokra vonatkozó 5 éves büntetés letelt, a bajnoki címet éppen a Liverpool szerezte meg, amelyre 6 éves büntetés szabtak ki. Emellett 2 német csapat volt, a Bayern München az NSK-t, a Dinamo Dresda az NDK-t képviselve szerepelt úgy, hogy időközben Németországot 1990. október 3-án egyesítették. Hasonló volt a helyzet a Szovjetunióban is, amelyet a Spartak Moszkva képviselt, és a mérkőzések előre alatt közben egyre biztosabb volt az ország felbomlása, amely már a következő Bekidényben 1991. decemberében meg is történt. Na de most legyen szó az 1989-es, 90-es idényről, amely során a Cervena az Zvezda túljutott a Grasshoppersen, a Rangerson és a Dinamo Dresdán, utóbbin meglehetősen érdekes módon. Az első meccset a jugoszláv csapat lazán 3-0-ra behúzta hazai pályán a Marakanában, a lelátó szokás szerint lángban állt a füstbombáknak és más pirotechnikai eszközöknek köszönhetően, de ez Belgrádban szinte természetes volt. A dresdai visszavágó már finoman sem mondható lazának. A két csapat közötti viszály már aznap reggel kiéleződött, a dresdai szurkolók dortmundiakkal kiegészülve a vasútállomáson, de nem éppen pogácsával várták az érkező jugoszlávokat. Dresda belvárosában is törtek ki zavargások, a Crvena Zvezda huligánjai kirakatokat törtek, autókat vertek szét, vérző szurkolók tömkelege járt az utcákon. Már a mérkőzés előtt 44 ember tartóztattak le.
I want to fight. I want the blood.
Harcot akarok, vért akarok. Nem csak én, hanem az összes huligán Szerbiából harcot és vért akar látni.
A szerb szurkoló további mondandója már nem éppen szalonképes, úgyhogy tőle csak ezt a rövid részletet tudtuk idézni. A rossz előjelek igazolták magukat, a stadionban szinte több kés és kő volt a szurkolóknál, mint meccsjegy. A pályára üvegek repkedtek. A Dresda kapusa így emlékezett vissza. Katasztrofális volt a helyzet, mi játékosok életveszélyben voltunk, ha a bedobott kövek eltalálnak valakit, az meghalt volna. Rádióban nehéz átadni, de a képeket és videókat nézve valóban pokoli volt a hangulat. Pirotechnika, pályára dobott kövek és üvegek, vízágyú a szurkolók felé lőve rengeteg rendőr, és a lelátón egymást taposva menekülő tömegek. A mérkőzés 78. percig tartott, amikor egy szögletnél a jugoszláv játékos felé repülőtárgyak megsebesítették a partjelzőt. A játékvezető idő előtt véget vetett a mérkőzésnek, a maradék perceket a tárgyalótermekben folytatták le, az UEFA Fegyelmi Bizottság a 3-0-ás győzelmet ítélt a Crvena Zvezdának. Az elődöntőben a belgrádiak ismét egy német csapattal, ezúttal a Bayern Münchennel találkoztak, szerencsére ilyen mértékű agressziótól mentesen. 4-3-as összesítéssel jutottak tovább a jugoszlávok. A Marseille először az albán Dinamo Tiranát búcsúztatta, majd 8-4-es összesítéssel a Lech Poznánt. Itt sem maradt eseménytelen a negyeddöntő, az ellenfél a címvédő Milán volt olyan játékosal felfegyverkezve, mint Barézi, Maldini vagy éppen Hulit. Az első mérkőzés 1-1-es döntetlent hozott, a visszavágó furcsán alakult. A vezetést a Marseille szerezte meg, aztán a 88. percben váratlanul lekapcsolódtak a reflektorok, amely miatt megállt a játék, miközben a lelátókon kisebb zavargások törtek ki. A játékosok között pedig tanácstalanság is düh volt, Barézi a pályán heves indulatokkal panaszkodott a francia körülményekre. Végül a vendég Milán úgy döntött, hogy nem kívánja lejátszani a maradék perceket a mérkőzésből, az UEFA pedig 3-0-ás győzelmet ítélt a Marseille-nek, amellyel a franciák tovább jutottak az elődöntőbe. Ott a Spartak Moszkva ellen 5-2-es összesítéssel jutottak tovább, a döntő párosítása tehát a Crvena Zvezda Marseille lett. Pedig egyik csapat sem volt favorit. A legtöbben a döntőbe a Maradona féle Napolit, a Maldini féle Milánt, esetleg a Bayern Münchent és a Real Madridot várták. Csak hogy ekkoriban nem volt rossz a jugoszláv futball, a válogatott 90-ben VB negyed döntőink menetelt. A keleti blokk országaiban megszokott rendszerben épült a Crvena Zvezda. Állami támogatások, zárt piac, erős hierarchia, tudatos és hosszú távú építkezés, 5 éves tervek. A klub aranykora 1987-ben kezdődött, ekkor sorozatban 4 bajnoki címet szereztek, nagy erősségük volt a támadójáték. A csapat nagyban támaszkodott saját akadémiájára és a leginkább szerb tehetségekre, akiket kisebb gárdáktól igazolt. Ők voltak az alap, viszont a Dragan Zajic, Vladimir Cvetkovic edzőpáros új szemléletet hozott és megszerezték a hazai piac legjobbjait. Bár az edzők évről évre cserélődtek a Zvezdánál, a tudatos hosszas építkezés során kialakult a már említett rendkívül gyors támadójáték és egy nagyon erős, stabil középpálya. A vezetőedző a Jugoszláviában jól ismert sikeredző Ljubomir Petrovics volt. Érdekesség, hogy 78 évesen a mai napig edz, jelenleg a bolgár Litex Lovecsnél dolgozik. A klub annak ellenére sem gyengült, mármint a Crvena Zvezda, hogy a csapatkapitány Stojkovic és Pixia is a Marseille-be igazolt 1990-ben. Valószínűleg egyikük sem hitte, hogy egy éven belül korábbi csapatuk ellen játszhatnak a BEC döntőben. A Marseille szenvedős időszakot élt meg a BEC előtt évtizedekben, a nemzetközi szereplés előtt mindössze 7 évvel még a francia másodosztályból jutott fel. 1986-ban történt valóban nagy változás, amikor Marseille polgármesterének javaslatára Bernard Tapiét nevezték ki elnöknek. Először tapasztalt klasszisokat vásárolt, majd főleg kis csapatoktól csábított nagy tehetségeket a klubhoz. 1987-ben, tehát a másodosztályból való feljutás után 3 évvel már a második helyen végzett a Marseille az élvonalban a Bordeaux mögött. Tapiét egyik legnagyobb húzása volt, hogy 1990-ben a világ ekkori legjobb edzőjét, Franz Beckenbauert kinevezte a vezetőedzői posztra. A korábbi világklasszis játékos ekkoriban vitte VB győzelemre szövetségi kapitányként Németországot. Beckenbauer viszont nem sokáig volt vezetőedző, az 1990-91-es idényben technikai igazgatónak nevezték ki, még helyére az akkor címvédő Bordeaux-tól elhozott Raymond Götz került. A Crvena Zvezda Marseille BEC döntőt 1991. május 29-én rendezték Bariban, a San Nicola stadionban 56 ezer néző előtt. Nehéz helyzetben vagyok, hiszen sok említésre méltó esemény nem történt a rendes játékidőben és a hosszabbításban sem. Az UEFA honlapja szerint Jupko Petrovics és Raymond Götz is az addigival ellentétben védekező taktikát használt, és mindkét csapat arra játszott, hogy 11-es párbajban döntsenek, és ennek megfelelően a végeredmény 0-0 lett. A jugoszlávok 4, a franciák 3-11-est értékesítettek, hiszen még az első körben Amoros hibázott. Ez azt jelentette, hogy az ötödik körben a Crvena Zvezda 1-11-esre volt attól, hogy megnyerje a BEC-et. Óriási erővel a jobb felsőbe vágta Pančev. Története során először nyerte meg a bajnokcsapatok Európa kupáját a Crvena Zvezda. Az internetet böngészve, háttéranyagok után kutatva a legtöbben rendkívül unalmasnak ítélik ezt a döntőt. Az egyik hosszú és részletes háttéranyag inkább nem is a döntőt, hanem az elődöntőt veszi górcső alá, mert abban legalább van mit elemezni. Az utolsó 11-est belövő Darko Pančev az UEFA-nak így emlékezett vissza a döntőre.
Nem féltünk a Marseille-től, csak tiszteltük. Fizikailag rendben voltunk, és a csapatkohézió remek volt. A pozitivitás nagyon fontos elem. Ha nincsen győztes mentalitás és barátság, akkor a csapat nem tud sikert elérni, tök mindegy, mennyire jók a játékosok. A Crvena Zvezdánál valóban barátok voltunk, nem érdekelt egymás kvalitása, együtt gondolkodtunk arról, hogyan lehetünk sikeresek. Végül aztán meglett, amit akartunk.
A döntős csapatok utóélete. A Crvena Zvezda a BEC győzelem után szétesett. Robert Prosineckit elvitte a Real Madrid, de eligazolt Binic, Milojevic, Juric, a csapatkapitány Stojanovic és még jó páran. A vezetőedző Ljubomir Petrovics is elment az Espanyolba. Ám nagy baj nem érte a Crvena Zvezdát, hiszen honi szinten továbbra is a legerősebb csapatok közé tartozott. A Marseille viszont egyértelműen talpon maradt. Jól bírta a kettős terhelést, 1991-ben megszerezte a bajnoki címet és francia kupa ezüstérmes lett. A következő években tovább építkezett a klub, és 1993-ban ismét megjelent a BEC döntőjében.
Ez volt az 1991-es BEC döntő története, amelyben egy focista olyat tett, amit korábban senki. Azóta persze többen is vannak ilyenek, bár még manapság sincs 30 olyan futbolista a világon, aki egynél több csapattal is meg tudta nyerni a BEC-et, illetve utódját, a BL-t. És gyakorlatilag egy kivételével ezek a szuperhősök mind két nagy csapattal tették ezt. Ez az egy kivétel viszont pont az említett első. Képzeljék, a 36. kiírásig, vagyis 1991-ig kellett várni, hogy valaki két különböző csapat mezében is felemelhesse a nagyfülű trófeát. Kiről van szó? Miodrag Belodedicről, aki először 1986-ban a román Steaua Bukarestivel lett BEC győztes 21 évesen, majd 5 évvel később a Crvena Zvezdával. De ennek az 5 évnek a története egészen különleges. Belodedic 20 éves korától 1989 végéig 19 alkalommal játszott a román válogatottban az 1990-es VB selejtező sorozatának két 1988-as győztes mérkőzésén is pályán volt. Bulgária, illetve Görögország ellen. Aztán 1988 karácsonya előtt két országot, de talán az egész futballvilágot meglepő döntést hozott. A szerb származású Belodedic a Bánát Romániához tartozó részén született. Olyan közel a szerb, akkor még egyébként úgy mondtuk jugoszláv határhoz, hogy ott tökéletesen lehetett fogni a belgrádi tévé és rádió adásait. A kis Miodrág már gyerekkorában is a belgrádi csapatnak, a Crvena Zvezdának szurkolt, de hát egy másik országban nőtt fel és lett ismert sportoló. 1988. decemberében hivatalos útlevéllel rokonlátogatásra utazott Jugoszláviába, ám onnan nem tért haza. Politikai menedékjogot kért Jugoszláviában. Ezt természetesen azonnal meg is kapta, sőt állandó jugoszláviai tartózkodási engedélyt és lakást is. Hisz a kor egyik legjobb focistájáról volt szó, aki, mint említettem, 1986-ban a Steaua-val bekket nyert. A gond csak az volt, hogy Belodedicnek a bukaresti katona csapatban főhadnagyi rangot adtak, és így már nem csak egyszerű disszidensnek, hanem katona szökeménynek is minősült. Az ilyen tettet pedig nagyon nem szerették a szocialista országokban, hát és különösen nem Romániában. Edzője Angel Jordanescu személyesen utazott hozzá Jugoszláviába, és próbálta rávenni a hazatérésre. A disszidens természetesen nem ment vissza Ceausescu országába, holott tudta, hogy legalább egy évig a Crvena Zvezdában sem mutatkozhat be hivatalos találkozón. Ennek ellenére a belgrádi csapat 4 éves szerződést tett elé. A Crvena Zvezda hivatalosan kikérte a játékengedélyét a Steaua Bukarestitől, és nevelési költségtérítés címen jelentős összeget ajánlott a Steauának és a Román Szövetségnek is. Hát nyilván nem lepődtek meg a belgrádi vörös csillagok illetékesei, hogy a bukaresti csillagok válaszra sem méltatták őket. Ez elvi kérdés volt, és nem anyagi. Belodedic hazaárulásért 10 éves börtönbüntetést kapott távollétében, és letiltották a Nemzetközi Szövetségnél a játék engedélyét. Csakhogy a szocialista sunnyogás itt visszaütött. Ugyanis Belodedic Romániában hivatalosan katona volt, és emellett amatőrként sportolt. Vagyis nem vonatkoztak rá a profikra kitalált szabályok. A bukarestiek ekkor különböző trükkökkel próbálkoztak, hogy utólag profivá minősítsék. Ki tudja, meddig húzódott volna ez az ügy, ha 1989 karácsonyán a forradalom nem söpri el Ceausescu diktatúráját. 1990. január 4-én általános amnesztiát hirdettek Romániában, amely őt is érintette. Ezen kívül a hozzáállását megváltoztató szövetség engedélyezte, hogy a nagyon népszerű játékos a Crvena Zvezdához szerződjön. Így írhatott történelmet az 1990-91-es szezonban. Belodedic lett az első focista, aki két különböző klubbal is megnyerte a bajnokcsapatok Európa kupáját. Ráadásul két kelet-európai klubbal, egy románnal és egy jugoszlávval.
Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon,
valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Az Európai Labdarúgó Bajnokok tornáját 1955-ben keltették életre megálmodói. Születések pillanatában senki nem tudta, hogy életképes lesz vagy sem. Nos, sok-sok évtized elteltével ma már tudjuk, hogy a forgolódás, felülés, járni tanulás utáni nehéz gyerekkort, az 50-es évek második felét követően kiskamaszként 60-tól egyre önállóbb lett. Tiniként 65-től már egészen feslegényke volt, 20 évesként 75-76-tól minden sportrajongó szívét meghódította, ám 30-as éveiben a 80-as évek közepétől csinált egy-két furcsa dolgot, úgyhogy amikor a legszebbnek mondott korba került, kisebb-nagyobb fazonigazításokat kellett rajta végrehajtani. A 37. éve után került erre sor. De az átalakítás előtt kerüljön szóba a 37. backszezon, amelyről ma már tudjuk, ezen a néven az utolsó volt. Reisz Bálint összeállítása következik.
A bajnokcsapatok Európa kupája és a Bajnokok ligája döntőit bemutató sorozatunk 37. részében az 1991-1992-es idény utolsó mérkőzését idézzük fel. A finálét a Wembley stadionban rendezték, ez volt az 5. alkalom, hogy a nemzetközi labdarúgás legfontosabb klubmérkőzését ezen a helyszínen játszották. Ez már csak azért is érdekes, mert ebben a szezonban járt le az angol csapatok eltiltása. A helyzet tragédia miatt a szigetországiak a BEC elmúlt 5 kiírásában nem indulhattak. Gyors visszatérésnek nevezhető, hogy egyből a döntő rendezését is megkapták. A trófáért a Barcelona és a Sampdoria küzdhetett meg, két olyan együttes, amely korábban még nem nyert. Biztos volt, hogy új győztest avatnak. Ám mielőtt az egy elég hosszú korszakot lezáró mérkőzés krónikáját megismernénk, idézzük fel a szezon történéseit. A Londonba vezető útra 32 csapat lépett rá, de fontos változás, hogy az eddigiektől eltérően nem csak egyenes kieséses rendszerben küzdöttek a felek, hanem volt csoportkör is. Érdekes idők voltak ezek, hiszen a világ rendkívül gyorsan változott. A Dinamo Kijev a szovjet bajnokság 1990-es címvédőjeként kvalifikált, ám a Szovjetunió 1991. december 26-án felbomlott, így a kijevi csapat az ezután lévő mérkőzését a független államok közösségét képviselve vívta. A másik érdekes eset Németország újraegyesítéséhez kapcsolódik. A folyamat ugyan 1989-ben kezdődött, de csak 1990-ben ért véget, így abban az évben még rendeztek kelet-német bajnokságot. Az ezt megnyerő Hansa Rostock elindulhatott az 1991-1992-es bekidényben, de ugyanúgy Németországot képviselte, mint a Bundesligát megnyerő Kaiserslautern. Ingyenc kutatóknak fontos lehet a következő mondat, hiszen mindezek ellenére a Rostock eredményeit az UEFA még a kelet-német statisztikákhoz számolja, egy hosszú évtizedeken át tartó korszak lezárásaként.
Visszakér a múlt, boldogságom jó. De más jelmezben próbál engem tőled végleg. Visszakér a múlt, visszakér a múlt.
A rövid történelmi áttekintő után térjünk rá a labdarúgásra, hiszen nem csak a zöld asztalnál folyt a munka. Hazánkat a Kispest Honvéd képviselt, amely a Ferencváros megelőzve nyerte meg a magyar bajnokságot. Az első kör júliusi sorsoláson az Irtándalkot kapta a Honvéd, a hazai mérkőzésen megkivolygójára Negreau válaszolt, a visszavágón viszont Pisont István duplájának köszönhetően meglett a továbbjutás. A következő körben a Sampdori érkezett, és ugyan Budapesten Pisont és Cservenkai találatainak köszönhetően sikerült 2-1-es előnybe kerülni, Genoában az olaszok 3-1-re nyertek, így ők jutottak tovább. A Sampdoriát pedig a következő hónapokban nem igazán lehetett megállítani, egészen Londonig jutottak a sorozat ezen kiírásában, a Barcelonával együtt. Idézzük fel a két csapat útját a döntőig. A Sampdoria az első fordulóban a norvég Rosenborg ellen 7-1-es összesítéssel jutott tovább, majd következett a Honvéd elleni párharc, amelyet szintén sikerrel vívtak meg, így bejutottak a csoportkörbe. A legjobb 8 között 2-4-es csoportra osztották a még versenyben lévő klubokat, az olaszokat Srenazvezdával, az Anderlechttel és a Panathinaikosszal kerültek egy kvartettbe. A modern kor labdarúgását ismerőknek ez nem újdonság, de akkoriban még nem volt megszokott, hogy a csoport tagjai közül mindenki játszik mindenki ellen hazai pályán és idegenben is. A végén csak a győztes juthatott döntőbe. Összességében a Sampdoria volt a legerősebb a négyesben, 3 győzelem mellett 2 döntetlent és mindössze 1 vereséget ért el, így 8 ponttal zárt és tovább jutott. A néhány perccel ezelőtt hallott történelmi áttekintő most igazán fontossá válik, hiszen a Barcelona a történelem fősorra jutott el a csoportkörig. Az első fordulóban a korábbi kelet-német bajnok Hansa Rostock ellen kellett kiharcolni a folytatást, Barcelonában 3-0-ás hazai siker született. A visszavágón 1991. október 2-án a német újraegyesítés egyéves évfordulójának előestén a Rostock ugyan 1-0-ra nyert, de ez kevés volt a továbbjutáshoz. A következő fordulóban pedig a másik német együttes, a korábbi nyugat-német bajnok, vagyis a Kaiserslautern következett. Hazai pályán 2-0-ás sikerrel zártak a spanyolok, a visszavágón pedig 3-1-re kikaptak, de az idegenben lőtt gólok szabálynak köszönhetően ők jutottak tovább. Barcelona! A csoportkörben a katalánok, a Sparta Praha, a Benfica és az immár a független államok közösségét képviselő Dinamo Kiev ellen küzdöttek. A Barcelona továbbjutása nem volt kérdéses, 4 győzelem mellett 1 döntetlen és 1 vereség volt a mérleg. Kialakult át a döntő párosítása, biztos volt, hogy úgy győztes tavatnak. A Barcelona korábban kétszer jutott a fináléba, 1961-ben a Benfica ellen, 1986-ban pedig a Steaua ellen is vereség lett a vége. A Sampdoria először küzdhetett meg a trófáért. A Nemzeti Sport kiküldött tudósítója András Dénes a múltbéli dolgoknak köszönhetően a végeredményt is előre tudni vélte. A korabeli beharangozó általunk lerövidített változatát hallják, amelyből kihagytuk a helyszínt bemutató elemeket és a csapatok részletes elemzését.
11-esek után a Barcája serleg. Szeretném megkímélni a kedves olvasót a felesleges izgalmaktól, ezért inkább már most, jócskán a döntő kezdősípszóva előtt megmondom, mi lesz a bajnokcsapatok Európa kupája 37. fináléjának végkifejlete. A spanyolok mennek majd mennybe, a tifósok pedig szomorkodnak a dráma csattanóján. Azaz, 11-es ugások után az FC Barcelona viheti majd haza a serleget. Mielőtt különböző specialisták névjegykártyájukkal keresnének, azt is elárulom, hogy a megoldás kulcsa egy szőke holland, akit Európa szerte Rambónak, vagy kevésbé emelkedett pillanatokban tojásfejűnek becéznek. Polgári neve egyébként Ronald Koeman. A katalánok 29 éves védője szeretne oda kerülni Miodrag Belodedic mellé a rekordok könyvébe. Mindez idáig ugyanis a szerb hátvéd az egyetlen futballista, aki két klub dresszében is megszolgálta az európai klubfutball legbecsesebb trófeáját. Beló először a Steauával, éppen a Barca ellen, majd a Crvena Zvezda játékosaként nyert beket, mindkétszer 11-esekkel. Egy aranya már Komannak is van, az 1988-as döntőben még Eindhoveni játékosként dicsült meg. Sose találnák ki, a PSV 11-esekkel verte 6-5-re a Benficát. Tudom, az egész csak játék, ne is higgyék el, ajánlunk ebben egy másik rejtvényt. A Sampdoria futballistái közül eddig mindössze egy szerepelt backfinálén. Segítek, a csapat nagyöregje, a brazil Tonino Cerezo az 1984-es fináléban ügyködött a Liverpool ellen. A kérdés, hogy mi volt a Liverpool AS Roma döntő eredménye? Ne is keressék, a rutinosabbak már biztos tudják. 11-esekkel buktak Cerezóék. Akkor az eredménnyel meg is volnánk. A Barszát egyébként még egy külön tét is dopingolja. Ha nyer, a Juve és az Ajax után harmadik európai klubként lesz immár valamennyi kontinentális trófea birtokosa.
Érdekes, hogy András Dénes nem sokat tévedett, mindössze 8 percen múlott, hogy nem 11-es párbaj döntött, és ahogy megjósolta, végül a Barcelona nyert. A mérkőzés azért nem volt a legizgalmasabb, 1992. május 20-án a Wembley Stadion közel 70 ezer nézője mindössze egy találatot láthatott. A Nemzeti Sportban megjelenő beszámoló rövidített változatát hallják, amelyből néhány helyzetet és a sárgalapot érő szabálytalanságokra vonatkozó részeket kiszedtük.
Cruyff a kispadon is megkoronáztatott. Barcelona Sampdoria hosszabbítás után 1-0, eredmény a félidőben és a rendes játékidő végén 0-0. Gólszerző Ronald Koeman a 112. percben. Nehezen lendültek bele a küzdőfelek, így aztán nem meglepő, hogy az első 10 percet normális pulzusszámmal figyelték a semleges szurkolók. A 11. percben Ronald Koeman szabadrúgásból ágyúzott vagy 28 méterről. Pályuka, ha esetlen mozdulattal is, de kiütötte a labdát. Alkalmasint a Sampdóriát, s cseppet a Barszát is, megiklette a helyszín az angol futball szentélye. A brit futballra sokkal a jellemzőbb, ívelgetős játékot erőltették perceken keresztül, a ritkábbnál ritkábban idézve a latin futballt. Azokból még leginkább Christo Stoichkov idézgetett, éppen egy bolgár. Zaklatott játszadozással ért véget az első félidő, nem kétlem, a pályán nagy volt a feszültség, ügyelt mindkét csapat a biztonságra. Ha csak villanásokból is, de lehetett látni, technikás játékosok armadája alkotja a két csapatot. De azért talán nem vagyok nagyon igazságtalan, ha megírom. Összességében az első félidőbeli játék az utóbbi fél évtized 3 gyatra megdöntőjét idézte.
Vehemensen kezdte a katalán gárda a második félidőt. Az 56. percben ráadásul Julio Salinas majdnem mennybe ment. A szám 16-osán belül a jobb összekötő helyén kétszer vesztett el, majd kétszer szerezte meg a labdát jóformán álló helyzetben. Aztán kapura vágta a labdát új 9 méterről, Gianluca Pagliuca szenzációs reflex mozdulattal hárított. A második számú olasz kapus több nagy védést is bemutatott. Tartozom annyival a küzdőknek, ha már az első félidőt követően lepocskondiáztam a meccset, hogy megemlítem, a második félidőre javult a játék. Nem volt ingyenceknek való, de ennél az elmúlt 3 évben éppen 2 rosszabb megdöntőt játszottak. Csak a gól hiányzott. A hosszabbítás első játék részében mindkét oldalon azonos volt a jelszó. Első a biztonság. A Barca birtokolt a labdát, de mindez nem igazán zavart az olaszok köreit. Látható volt, nem annyira a fáradtság, mintsem a vereségtől való félelem redukálta a játékot. Nehezen volt elképzelhető, hogy bármelyik fél is kreatív gólt szerezzen. Egy-egy hibákban bízhatott esetleg a pálya 22 játékosa. Baquero majdnem rácáfolt az előbbi képletre, Juan Carlos labdáját külsőzte kapura, a nap hőse Gianluca Pagliuca vetődve hárított. A hosszabbítás második félidejében a 112. percben Ronald Koeman 20 méteres bombaszabadrúgással Barcelonába vitte a beksereget.
A Barcelona ezzel története első beksellegét szerezte. A bevezetőben említettük, hogy ez egy korszak lezárása volt, hiszen ez volt az utolsó mérkőzés a bajnokcsapatok Európa kupájában. A döntő utáni hónapokban átalakították a sorozatot marketing és lebonyolítási szempontból is, innentől számítjuk a Bajnokok Ligája iráját.
Vegyük csak számba, mely csapatok nyertek Becket 1985-től 1992-ig. Steaua, Porto, PSV, Milán, Crna Zvezda, Barcelona. Az olasz és a spanyol csapaton kívül a további 4 igencsak meglepő. Talán emiatt is döntött a sorozat alapos reformja mellett az UEFA. Így utoljára köszönhetek el úgy, hogy a mai visszajátszásban a Beck történetével foglalkoztunk, mert a legközelebbi adásunk már a Bajnokok Ligáját eleveníti fel. Tartsanak akkor is velünk. Mára viszont a két társszerkesztő Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, a műsorszámokat készítő Tóth Béla, Szabó Bence, Regős László Pál, Kreis Bálint és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztői műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás! Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa